Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. április 23-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Fátyol felhős napos idő ígérkezik ma, csapadék nem várható. Az északi szelet többfelé erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát. A stúdióban a bemondó Besnyi Bettina és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ismét jön az orosz kőolaj a barátság vezetéken, Ukrajna pedig megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitelt.
Két új miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter leendő kormányfő. A gazdasági miniszterjelölt közben a minimálbér adójának csökkentését jelentette be.
Adathalász SMS-ek terjednek az MVM Next nevében. Következnek a részletek. Újraindult a barátság kőolaj vezeték, a szállítás január végén állt le, amikor orosz dróntámadás érte a vezetéket. Ezzel párhuzamosan az uniós nagykövetek jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot. Erről véglegesen a mai informális EU csúcson döntenek. Dorogi Zsuzsanna információi.
Három hónap leállás után szerdán újraindult a kőolajszállítás a barátság vezetéken. A MOL közleménye szerint az első szállítmányok legkésőbb csütörtökön Magyarországra érkeznek. Szakértők szerint ezzel biztosabbá válik hazánk üzemanyag ellátása, és fokozatosan feltölthető lesz a kőolajtartalék. Pásztor Szabolcs azt mondta, a hír, hogy megindult a szállítás a barátság kőolajvezetéken, rögtön nyugtatólag hatott a piacra.
Stabil, kiszámítható, és tegyük hozzá, hogy olcsó is, és egy olyan környezetben, amikor például az iráni háború felbojdulást okozott a globális kőolajpiacon, nagyon fontos, hogy stabil, kiszámítható formában legyen biztosított az üzemanyag ellátás a háztartásoknak, a családoknak, de egyébként a vállalkozások számára is.
A Reuters egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta, az első kőolajszállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de hogy ez milyen mennyiséget jelent, egyelőre nem lehet tudni. A hírügynökség megjegyezte azt is, hogy a barátság kőolajvezeték ügye egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló uniós szavazással. A 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet a tagországok még decemberben hagyták jóvá Ukrajnának. Az Orbán kormány azonban blokkolta a folyósítását, és a támogatást az olajszállítások újraindításához kötötte. Orbán Viktor szombaton Facebook oldalán kijelentette, ha van olaj, van pénz, amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.
Semmilyen zsarolásban nem megyünk bele.
Magyar Péter leendő miniszterelnök pedig hétfőn sajtótájékoztatóján szólította fel Volodymyr Zelenszkijt, hogy tartsa a szavát és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra. Az olajvezeték újraindulása után néhány órával az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek jóvá hagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfelvételét. Ukrajnának nagy szüksége van erre a hitelre, és az egyben egy jelzés is Oroszországnak, hogy nem tud felülkerekedni Ukrajnán, ami most rendkívül fontos. Fogalmazott még kedden Kaja Kallas. A szlovákok sem blokkolják tovább az Oroszországgal szembeni szankciókat, ezt a szlovák külügyminiszter jelentette be. A ciprusi EU elnökség tájékoztatása szerint az Ukrajnának szánt hitel és az Oroszország elleni szankciók végleges elfogadása a csütörtöki informális uniós csúcs találkozón várható.
Gyorsítaná az áttérést a tiszta energiára az Európai Bizottság. A javaslatcsomag célja Európa védelme a fosszilis energiahordozókkal összefüggő válságoktól. Brüsszel, Berek Patrícia.
A Föld napja alkalmából bemutatott Acceleratio uniós eszköz célja, hogy gyorsítsa az átállást a fosszilis eredetű energia felhasználásáról a tiszta, saját termelésű energiára, és megteremtse Európa energiafüggetlenségét, közölte az energiaügyekért felelős biztos. Dejjarázva hangsúlyozta, az európai háztartásoknak és az iparnak azonnali, ideiglenes segítségre van szükségük, hogy védelmet kapjanak az energiaársokkok ellen. Ez magában foglalhatja például a célzott jövedelemtámogatást, az energiautalványokat, vagy a villamosenergiát terhelő adók csökkentését. A bizottság emellett azt javasolja, hogy a tagállamok összehangoltan töltsék újra föld alatti gáztárolóikat, rugalmasabb szabályokat vezetnének be az újratöltésre, illetve az olajkészletek kivételes felszabadítására, és összehangolnák a tagállami olajfinomítók termelési kapacitásait. Emellett az uniós testület ösztönözné a befektetéseket az elektromos autóiparba, a hőszivattyúkba, megerősítené a villamos hálózati rendszert, bekapcsolva a hálózatba a megújuló forrásokat, például a szél- és vízerőműveket is. Újságírói kérdésre határozott nemet mondott azokra a felvetésekre, hogy Európa állítsa le az orosz gáz és olaj kivezetését.
No.
Nem importálunk egyetlen molekula orosz energiát sem a jövőben. Miért? Mert Putyin fegyverként használta az energiát a tagállamok ellen, zsarolta vele az uniót, és végül azért sem, mert ha orosz energiát vásárolunk, azzal közvetetten támogatjuk az ukrán barátaink elleni háborút, hangsúlyozta Dan Jørgensen uniós biztos. Az Európai Bizottság szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az európaiak 24 milliárd euróval többet költöttek a fosszilis energiahordozók behozatalára, ezért fontos az átállás a tiszta, saját termelésű energiára.
Továbbra is bizonytalan, mikor tarthatják meg az amerikai-iráni béketárgyalások újabb fordulóját. Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a tűzszünetet. Ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők blokkádját a Perzsöbölben. Részletek Réti Margittól.
Iráni zászlókat lengető tömeg özönlött el keddeste Teherán központját, ahol a forradalmi gárda bemutatta arzenáljának legújabb ballisztikus rakétáját. Donald Trump, amerikai elnök, a sajátos parádéval nagyjából egy időben jelentette be, hogy a pakisztáni közvetítők kérésének helyt adva határozatlan időre meghosszabbítja a szerdán lejáró ideiglenes tűzszünetet, de az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartja. Iszlámabadban fenntartják a szigorú biztonsági intézkedéseket, jól lehet továbbra sem tudni, mikor tartják meg az eredetileg hét elejére tervezett újabb amerikai-iráni tárgyalásokat. A pakisztáni közvetítők látnak reményt arra, hogy három napon belül folytatódjon az egyeztetés. A The New York Post című lap kérdésére Donald Trump annyit reagált, ez lehetséges. Egy iráni diplomata viszont az AP hírügynökségnek úgy fogalmazott, Teherán nem tárgyal addig, míg Amerika fel nem oldja a kikötők blokkádját.
Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig összesen 5 üveg patkányméreggel szennyezett HIP gyártmányú bébi étel találtak.
A hatóságok arra figyelmeztetnek, senki ne használjon fel olyan bébi ételt, amelynek első nyitásakor nem hallható pattanó hang, illetve olyat, amelynek alján fehér matrica található piros körrel. Utóbbit azonnal jelenteni kell a rendőrségnek. A patkányméreg nem a gyártásnál került a baba ételekbe, ismeretlenek akarták ezzel megzsarolni a gyártót.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb miniszterjelöltek nevét ismertette a Tisza párt elnöke, leendő kormányfő.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét, a miniszterelnökség vezetésére pedig Rúf Bálintot kérte fel.
Az ügynök akták mielőbbi nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként, a miniszterelnökséget vezető miniszternek jelölt Rúf Bálint.
A Válasz Online-nak azt mondta, 1989-ben nem lehetett feltárni sem a Kádár rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy rendszerig. Ez történészi feladat, az új kormány pedig lehetőséget biztosíthat a politikai nyomás nélküli kutatásra.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése, tette hozzá, hogy csökkentik a minimálbért terhelő SZIA-t. A leendő miniszter azt is közölte, mindenkinek, aki kevesebbet keres, mint a medián bér, ami jelenleg nagyjából havi bruttó 625 ezer forint, szintén mérséklik az adóterhét.
A maradékmentes háztartásról, a mértékletes vízhasználatról, a szélből és vízből nyert energiáról is szól a többi között a Szentendrei skanzen kiállítása, amelynek elemei ősi és máig érvényes igazságokat tárnak a látogatók elé. Mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Áder János úgy fogalmazott, van mit ellesnünk az előttünk járóktól, hiszen ez segít minket hozzá, hogy jó gazdái legyünk a ránk bízott javaknak.
Nekünk, mindannyiunknak személyesen, közvetlenül is életbe vágó dolgunk van mindazzal, amit a világ első hallása kissé elvontan fenntarthatósági céloknak nevez. El kell fogadnunk, hogy tisztességesen, előrelátóan használjuk a természeti erőforrásokat, és hogy bajba jutott értékeinket ne csak kétségbeesetten ápolni, vagy vitrínbe zárva őrizni akarjuk.
Adatholáz SMS-ek terjednek az MVM Next nevében.
A módszer hasonló, mint korábban. Az elkövetők a rövid szöveges üzenetben lejárt tartozás befizetésére szólítanak fel, és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek. Az SMS-ben lévő hivatalosnak tűnő hivatkozás egy adathalász weboldalra irányít, ahol a csalók megszerezhetik a felhasználók személyes és pénzügyi adatait. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne kattintson az SMS-ben érkező hivatkozásokra, kizárólag az ügyfélszolgálatokon vagy az MVM-nek alkalmazásán keresztül intézze ügyeit.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon. A 40-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Baleset történt az 56-os főúton Szekszárd belterületén a Mátyás király és a Pollak Mihály utca kereszteződésében, a 3-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Az 502-es főúton Szeged nyugati elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni a városon keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz, de kissé szeles idő lesz. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet délután 16-21, késő este 7 és 15 fok között alakul. Napos időre készülhetünk a hét hátra lévő részében is, helyenként akár 20 fok feletti hőmérséklettel.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Öreget kívánok, a mikrofonnál Katona László. A Ferencváros jutott be a döntőbe a labdarúgó MOL Magyar Kupában. FTC Győr a rendes játékidőben 2-2, majd 11-es rúgások után 3-2. A Fradi a május 9-ei fináléban az Alajgerszeg ellen mérkőzik a fővárosi Puskás arénában. A Manchester City 1-0-ra nyert a Burnley otthonában, így átvette a vezetést a labdarúgó Premier League-ben. Bournemouth, Leeds United 2-2, a hazaiaknál Tóth Alexa hosszabbításban lépett pályára. 3,5 hónap után menesztette vezetőedzőjét a Chelsea labdarúgó csapata. A Liam Rossignol által irányított londoni csapat a legutóbbi 5 bajnokiát elvesztette. A Premier League és az FA Kupa hajrájára Callum McFarlane veszi át ideiglenesen az együttest. A címvédő Sopron hazai pályán 75-58-ra nyert a DVTK ellen a női kosárlabda bajnokság elődöntőjének második mérkőzésén. Így a párharc állása 1-1. Mivel az NKA Pécs győzött a TFSE otthonában 75-38-ra, így a baranyaiak döntősök. A Hollósy László edzette Zül női röplabda csapata a német kupa februári elhódítása után a bajnokságot is megnyerte, mivel a finálé harmadik felvonásában harmadszor is felülmúlta a Drezner együttesét. A Zül története során először lett bajnok, korábban még csak résztvevője sem volt az aranycsatának. A 97 kilós Szőke Alex ezüstérmet nyert a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A DSMTK 26 éves versenyzője a fináléban a címvédő bolgár Kirill Milovval küzdött meg, és óriási csata végén 3-1-re kikapott. Lévai Zoltán pedig bronzérmes a kötött fogásúak 82 kg-os súlycsoportjában. Lévai a horvát Karlo Kodrics ellen simán 11-2-es technikai tussal diadalmaskodott. Szabados Noémi vigaszágra került, mivel a fehér orosz Saucsuk bejutott a döntőbe. A 68 kg-os Szabados így ma a harmadik helyet lépett szőnyegre. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
A Sárik Péter trió nemrégiben új lemezzel jelentkezett és folyamatosan turnézik. Stúdió vendégünk Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas jazzzongorista. A Thália Színház már a következő évadra készül, és Pillangó kisasszony bemutató Debrecenben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
Mit szól hozzá, hogy Ukrajna megindítja a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé? Ön szerint pótolható-e a majdnem 3 hónapos leállás? És hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét? Budapest beírja magát a futballtörténelem könyvbe?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Április 23-a csütörtök, Béla névnapja van. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Az év végéig maradhat az árréstopp, de vajon mi lesz utána, milyen hatása lesz ennek az árakra? A Magyar Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgetünk erről 7 óra előtt 10 perccel, mégpedig Nagy Bauer Katalinnal. Aztán új korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása. 3 terápiás terület erősödik látványosan, az onkológia, az autoimmun betegségek terápiája és más ritka betegségek kezelése. Ennek hátteréről szólunk 4-8 után néhány perccel. Aztán 7:30 után arról, hogy kiderült, mik lesznek az új kormány első lépései. Erről szólunk tehát. És még egy téma, ez már a műsor végéről, egy megdöbbentő bejelentés vagy vélemény az Európai Központi Bank elnökétől. Azt mondja, hogy élelmiszerhiány és jegyrendszer is fenyegetheti Európát. Vajon mi van ennek a hátterében? Nyilván a Hormuzi szoros és a közel-keleti konfliktus, de mennyire valós ez a feltevés, illetve vélemény. Közgazdásszal járunk ennek utána, 9 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
Hosszú távú építkezés kezdődik a német kézilabda bajnokságban szereplő Veclárnál. Erről beszélt Bartusz László, miután 2 éves szerződést kötött a klubbal. A magyar válogatott kapus az első osztályú Melsungenből igazol, a jelenleg kieső helyen álló csapathoz. Akkor is, ha kiesik, ezt mondja Bartusz László, a riporter pedig Szilágyi Dóra.
Megszerettétek Németországot?
Én azt gondolom, hogy igen, legalábbis jól érezzük magunkat, kifejezetten nekem nagyon tetszik, de szerintem a családom se panaszkodik.
Beszélgetésünk apropója az, hogy a Veclárhoz igazolsz a német Melsungentől. Tudom, hogy annak idején, amikor Németországba szerződtél, akkor Michael Allendorf szerződtetett téged a Melsungenhez, aki októberben távozott onnan, és ha minden igaz, akkor a Veclár sportigazgatójaként tevékenykedik már. Ő keresett meg téged?
Így van, ő keresett meg, és a menedzseremet is ő kereste meg. Szimpatikus voltam neki, együtt töltött időnk alatt, illetve látta, hogy végzem a munkámat, ahogy állok a az élethez, illetve milyen ember is vagyok igazából, és amikor oda került Veszára, vagy Veszárhoz, utána az Európa-bajnokság után vette fel a kapcsolatot a menedzseimmel, illetve velem is, hogy szeretné, hogyha a következő években együtt tudnánk dolgozni.
Egyből igent mondtál?
Hát meg kellett beszélni a családdal, hogy egyébként merre indulunk tovább, mert voltak más lehetőségek is más országokból, de igazából én azt látom, hogy mindenki támogatott engem, hogy itt folytassuk az életünket.
A Veszprém csapata az jelenleg, ha jól tudom, akkor az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban. Olvasható is a hivatalos közleményben, hogy attól függetlenül, hogy egyébként az első osztályban vagy a másodosztályban folytatja a következő szezontól, mindenképpen oda szeretnél igazolni. Ugyan Bundesliga 2-ről vagy a másodosztályról picit kevesebb szó esik mindig, mint az első osztályról, viszont most egy példa jutott eszembe, hogy például a Gummersbach milyen jól teljesít idén, és néhány évvel ezelőtt még a másodosztályban volt. Gondolom nem gyengébb a Bundesliga 2, mint egyébként bármely más első osztályú bajnokság Európában.
Én azt gondolom, hogy a Bundesliga 2 a világ hat legerősebb bajnokságában benne van jelen pillanatban. Tehát ez itt egy másodosztály, tehát azt hangzik, hogy ugye nem az első, de itt a másodosztály is olyan szintet képvisel, most ha megnézi az ember, hogy például játszottunk egy kupa meccset Dresdában, azt hiszem a Dresda a Bundesliga a másodosztálynak a negyedik, ötödik csapata, és csak hosszabb tudtunk tovább jutni. Tavaly a Kiel esett ki a német kupába, szóval egy elég komoly bajnokságról beszélünk, úgyhogy én nem igazán érzem azt, hogy visszalépés lenne olyan nagyon nagy szinten.
A kapus helyzetről mit tudsz a Veszprémmel kapcsolatban, hiszen ha minden igaz, akkor Anadin Cujakovic azt hiszem a Lipcséhez igazol, illetve igen, ugye a svédek VB ezüstérmes Európa bajnok klasszisa András Palika pedig a Füksze Berlinhez megy majd a következő idénytől. Azt olvastam, hogy rád mint első számú kapus számítanak.
Én úgy tudom, hogy igen, első számú kapusként számolnak, és azt tudom jelen pillanatban mondani, hogy nincs második számú kapusa egyelőre a klubnak, és ha jól tudom, ez éppen keresés alatt áll. Úgyhogy a jelenlegi a kapus helyzetről nagyjából így annyit tudok mondani, hogy egyedül én vagyok eddig.
Milyen tervek vannak egyébként Veszprémben, hiszen most attól függetlenül, hogy bennmaradnak-e vagy nem, gondolom nyilván hosszú távú építkezés a cél, és az, hogy ha véletlenül kiesnének, akkor majd egyből vissza tudjanak majd jutni.
A Zalendorf érkezésével egy új koncepciót próbáltak, tehát most jelen pillanatban ilyen tűzoltás folyik a klubnál, hogy valahogy azért maradjanak bent, mert nyilván mindenki a Bundesliga 1-be szeretne játszani. Ha nem történik meg, akkor se lesz semmiféle probléma igazából, mert ahogy te is említetted, egyből szeretnének visszajutni, és ehhez olyan játékosokat akarnak igazolni, akikben megvan az a minőség, amivel ez elérhetővé válhat, illetve hogyha meg Bundesliga 1 lenne, akkor meg egy olyan kerettel tudjunk dolgozni, aminek nem a kiesés ellen kell majd küzdenie. Na most ez úgy néz ki, hogy egyelőre én a jól látom, a több mint a csapat fele az ki lesz cserélve a következő évre, vagy Bundesliga 2-re, vagy Bundesliga 1-re.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Rendhagyó egészségügyi program indult Egerben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság folytatja a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat nevű programot. Heves vármegyében összesen 42 településen várják a különböző időpontokban a lakosságot szűrővizsgálatokra. Pilisi Csenge riportja.
Miért áll sorba erre az?
Mert számomra fontos az egészség, tehát koromnál fogva is, ugye betöltöm már a 65-öt, és azért nem szeretném, hogyha valami egészségi problémám lenne.
De folyamatosan odafigyel, folyamatosan jársz szűrésre?
Igen, amikor két évente, vagy évente, szoktam, igen.
Akkor ez most jól jött, ez az alkalom?
Jó. Szerintem 40 évtől már igen, kötelezővé is tenném, ugye, főleg a nőknek, de hát ugyanúgy a férfiaknak is.
Ilyen érdemes bizonyos korban
korábban szűréseket és elvégeztetni.
Egy ilyen szűrő most mennyire segít abban, hogy könnyebben megkapja az ember, akár könnyebben bejusson egy vérvételre, egy vizsgálatra.
Itt is kell várni, de azért könnyebben bejutunk, meg hogyha mondjuk találnának valamit, akkor gondolom, hogy azért csak tovább küldenének vizsgálatokra.
Itt látok férfiakat is a sorban. Ön szerint a nők vagy a férfiak, akik egy kicsit tudatosabban figyelnek oda az egészségükre? Vagy noszogatni kell a férfiakat?
Hát szerintem a nők jobban. Szerintem a mostani fiatalabb korosztály már jobban odafigyel, jobban elmennek a szűrésekre, mint idősebb emberek, igen, idősebb korosztály.
És ez minek köszönhető?
Régen nem volt ennyi szűrés.
Van-e valami alapbetegsége, tud-e valamiről, ami ilyen?
2007-ben vastag bélrákkal műtötte, azon kívül más.
De ilyen cukorbetegség.
Ja, igen, hát az van cukorbetegség, szív- és érrendszerű betegség is van.
Akkor azt tudom mondani, hogy a koleszterint, triglicerid esetleg kulcsav, illetve mint férfinak tudom felajánlani a PSA vizsgálatot.
Bizonyos kor után az ember úgy érzi, hogy nem árt, hogyha időnként tisztában van vele, hogy van-e probléma, nincs-e probléma.
Akkor is, ha nincs panasz?
Akkor is. Szépen ezelőtt volt ugye az a műtétem, és hát azóta elég gyakran járok vizsgálatokra. Kardiológushoz, diabetológushoz, ami fontosabb.
Akkor oda is figyel az egészségére, ugye?
Jobban kellene egyébként, mert kicsit látszik a tekintély, de vízfogyasztás egyébek, tehát olvasok róla elég sok mindent.
És a műtét előtt is odafigyelt magára?
Nem igazán, 53 éves voltam anno. Persze érdekelt mindig az egészség, de úgy nem volt rendszeres szűrővizsgálatokra járás, csak a kötelezők, tehát a tüdőszűrés.
És miért jó ezzel tisztában lenni még időben, és rendszeresen odafigyelni?
Hát azért azt is olvasna az ember, hogy ha időben felismernek egy betegséget, nagyobb eséllyel esetleg gyógyítani is lehet, de legalábbis könnyebb legyen az élet.
Akkor nem érdemes a fejünket a homokba dugni?
Nem, semmiképpen, tehát mindenképpen érdemes ezt szakorvossal, odafigyelek ezekre a dolgokra.
Mi minden vizsgálatot tudnak elvégezni egy ilyen szűrőbuszban?
Serkeny Péter vagyok, a kórház orvosigazgató helyettese. Mai napon nőgyógyászati és bőrgyógyászati vizsgálatra lesz lehetőség. Nőgyógyász kollégánk tud citológiai mintavételt is venni, emlővizsgálatot tud tanítani, és egy általános státuszfelmérésre alkalmas a mai nap. A bőrgyógyász kollégák pedig tulajdonképpen a bőrön levő minden olyan elváltozást, ami indokolhat további szakvizsgálatot, vagy esetleg sebészi ellátást, akkor az felderíthető.
Itt most, ahol éppen állunk, itt vesznek vért a pácienstől. Mi minden derülhet ki egy ilyen vérvételből? Elirányíthatja majd később a beteget?
Vizsgálatokat tudunk itt elvégezni, de azok a paraméterek, amiket itt nézünk, kulcsavszint, vércukorszint, PSA szint, egy-egy markáns képviselő lehet annak a betegségtípusnak, amit szeretnénk szűrni. Tehát például egy vérzsír érték, ezek kardiovaszkuláris kockázatot, urológiai kockázatot, endokrin vagy nyakcsere zavart, esetleg cukorbetegséget fel tudnak szűrni és ki tudnak emelni, és akkor így nyilván könnyebb a stroke megelőzés, vagy a kardiovaszkuláris betegség megelőzés, hogyha egy olyan paramétert látunk, ami nagyon eltér az átlagostól, vagy a normálistól.
Miért fontos, hogy házhoz jöjjön ez a szűrőbusz?
Ugye ezek a programok elsősorban, itt most ugye nagyvárosban vagyunk, de az elmaradottabb települések felzárkóztatását segítik, tehát itt egy reklám mellett egy valódi szűrőjellege itt is van persze, de itt a lakosság talán könnyebben jut olyan ellátáshoz, amit egy kis településen, 5000 fő alatti lélekszámú falvakban kevésbé érhető el, úgyhogy az egész hírverés egy kicsit kedvet is, meg lehető bátorságot is fog csinálni azoknál a településeknél, ahol esetleg vagy anyagi okok miatt, vagy logisztikai okok miatt kevésbé tudnak eljutni az orvoshoz a betegek.
Nem csak Egerben szűrnek, hova megy meg a busz?
Egy pontos menetrendje van, 42 település lesz, amit idén a kórházon keresztül elérünk majd ebben az évben, de ez egy több éves program, tehát hogy igyekszünk a legkisebb olyan helyeket is megtalálni, ahol valóban nehézség a orvoshoz való jutása a betegeknek.
Erre van külön finanszírozási kerete a kórháznak?
A kormányzattól van egy keret, és utána nyilván azok a kiegészítő eszközök vagy vizsgálójárások, amik pénzt igényelnek a kórházak támogatásán keresztül tudnak elérhetővé válni a betegek számára.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sávjárató, mert vízvezetéket javítanak. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Mávinfo.
A Szolnok-Debreceni Nyíregyháza és a Szolnok-Békés Csaba fővonalon hosszabb eljutási időre pótlóbuszos átszállásra kell számítani a reggeli órákban, mert Szajol állomáson felső vezetékhiba okoz fennakadást. A Debrecen-Tiszalök vonalon is hosszabb eljutási időre kimaradó vonatokra és buszos átszállásra is kell számítani a reggeli órákban, itt egy korábbi járműhiba okoz fennakadást. Pályakarbantartás miatt több vonalon is módosult a menetrend, pótlóbuszok szállítják az utasokat az E42-es vonatok helyett Dunaújváros és Puszta-Szabolcs között vasárnapig. Szintén pótlóbuszok járnak Sárbogárd és Nagydorog között vasárnapig a Sárbogárd-Szekszárd vonalon, valamint az S780-as vonatok helyett péntekig Aszód és Balassagyarmat között. Kis Horváth Levente, Mávinform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Fehér Balázstól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Észak felől megnövekszik a fátyol felhőzet, emellett mindenütt kisüt több órára nap. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután Kelet-Magyarországon lehet helyenként vastagabb a felhőtakaró, csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szelet napközben többfelé kísérik erős lökések. A hőmérséklet délután 16 és 21, késő este 7 és 15 fok között alakul.
Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bestin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson. Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Megérkeztek Ukrajnába az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken, tájékoztatott a MOL. Magyarországra és Szlovákiába ma érkezhet meg a nyersanyag. Szakmai egyeztetést javasol az Ásványolaj Szövetség az üzemanyagellátás és az árak kezelése érdekében. Közleményük szerint jelenleg a hazai ellátás egyre nagyobb részben támaszkodik a stratégiai készletekre, ami közvetlen ellátás biztonsági kockázatot jelent. Az utazási irodák kivárnak a charterjáratok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI-nek elmondta, bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás nyárra rendeződik. A Wizz Air és a Budapest Airport közölte, hogy jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban. A német Lufthansa és a holland KLM légitársaság ugyanakkor már több járatot is törölt Európában a nyári szezonra. Már érintéses fizetéssel is lehet jegyet venni a budapesti metróvonalakon. A reptéri buszokon és a kisföld alatti már korábban bevezetett PNG szolgáltatás az összes állomáson elérhető. A tranzakcióhoz nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs Szatmár Bereg.
Bokorvilág. Tirpák népi építészet. A tirpákság jelentős része a Nyíregyházát körülvevő bokortanyákon élt. Ezek azonban jelentősen különböznek az alföldi tanyáktól. Az alföldön ugyanis egymástól távol esnek a tanyasi házak, míg a bokrok inkább apró falvakra hasonlítanak utcáikkal, akár több tucatnyi épületükkel. A nyíregyháza.hu oldal így ír ezekről. A jellegzetes tirpák lakóház vert falú, szarufás tetőszerkezetű, náttetős, elől felső csonkakontyos, hátul eresztett végű. Az építkezés egész menete segítséggel kalákában történt. Az épületek előtt faoszlopos tornác található. Amikor a padlás tároló funkciót is betöltött, itt helyezték el középen a padlás feljárót. Az udvari homlokzatok tapasztottak, meszeltek, alul fél méteres barna, szürke vagy sötétkék lábazati festéssel ellátottak. A meszelés mellett Nyíregyházán és a tanyabokrokban gyakori volt a belső felületek és a kemencék, illetve a külső falak színes pingálással vagy pingáló papírral történő díszítése, majd a későbbi időkben hengerelése. Az átlagos tirpák lakóház soros elrendezésű szobából, konyhából és kamrából álló építmény. A nyíregyházi módos tirpák gazdáknál nagyház plusz konyha plusz kisház plusz kamra plusz istálló plusz nyitott szín tagolódású az épület, amelyet egy fedél alá építettek.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Bemutatták Győr megújult logóját. A tervezők célja az volt, hogy az új arculati elemmel kifejezzék a város lendületét, eszenciáját és a lelkét is, hogy hogyan. Gárdonyi Eszter összeállításából kiderül.
Egy logó elsőre azt gondolhatnánk, hogy csak egy arculati elem, vagy egy színes kis embléma, de én azt gondolom, hogy ez sokkal többet is jelent egy város életében. Ez egy olyan pont, ami alapján ez a város kívülről felismerhető, amihez lehet kapcsolódni, ami megújulást és új lendületet tükröz. Én azt gondolom, hogy Győr városa az utóbbi években megmutatta országosan is, hogy itt igenis van lendület, és itt igenis van igény a megújulásra, és hogy ez a megújulás és ez a lendület ez jót hoz és jobb irányba viszi ezt a várost. Az volt a célunk, hogy egy jól megalapozott szakmai folyamat mellett széles szakmai bevonással, társadalmi bevonással alkotassunk egy olyan új emblémát, egy olyan új szimbólumot, egy olyan új szlogent, amit reményeim szerint minden győri megelégedésére szolgál, és kifele is jól reprezentálja a városunkat.
Maga a logó picit a szívre asszociál. Milyenek voltak az első visszajelzések, milyenek voltak az elképzelések, hova kerülhetnek majd ezek a logók?
Ja, pontosan a szívünkben a lendület szlogen is, és maga a logó is szerintem ötvözi azt a hagyománytiszteletet, ami ebben a városban megvan, és azt a megújulásra való készséget, ami ebben a városban megvan. Hogy most fognak érkezni, ugye a város applikációval együtt ez egy újítása a városvezetésünknek, hogy minél közvetlenebbül kommunikáljunk a lakosokkal. Pontosan ezért tettünk mögé olyan szakmai hátteret a Design Campus részéről, az egyetem részéről, a turisztikai szereplők részéről, a hivatal részéről, amiben meg tudtunk abban egyezni, és fontos a többségi frakcióval együtt, hogy igen, ez egy jó jelkép, ami jól tudja összefogni a városunkat. Pozitív eddig a fogadtatás, és úgy érzem, hogy ez a frissesség, amit mi szerettünk volna átadni ezzel a logóval, az megérkezett.
Hol találkoztak vele például egy turista?
Ha a Győr applikációt letöltik az App Store-ban vagy a Player ruházban, akkor már most ezzel a logóval találkoznak. Nyilván egy ilyen logóbevezetés az egy hosszú folyamat, bizonyos témákban heteken belül, tehát honlapon és digitális felületeken, bizonyos témákban hónapokon belül, mondjuk intézményeknél, de bizonyos témákban mondjuk éveken belül fogunk ezzel találkozni. Ez egy költséges szakma, egy költséges világ, és a városvezetésünk alapvetően egy puritán városvezetés, és az a célunk, hogy a lehető legfontosabb feladatokra költsük a forrásainkat, de mégis ez egy fontos alapvetés, hogy legyen egy új arculatunk.
Az is elhangzott a költséghatékonyság mellett, hogy azért az újrahasznosítás is fontos. Hogyan lehet újrahasznosítani az előző logókhoz köthető dolgokat?
Ugye mindig ez a nehéz egy új logó bevezetésében, hogy mit csinálunk a régi arculati elemekkel, a régi rollapokkal, beachflagekkel, zászlókkal, hátterekkel, falakkal. Elkezdett a polgármesteri hivatal kommunikációs osztálya azon dolgozni, hogy ezekből újrahasznosított tornazsákokat és egyéb tárgyakat és füzetborítókat és ilyen elemeket lehessen csinálni. Nem akarjuk, hogy kárba vesszenek ezek az elemek. Azt is fontos elmondani, hogy egy nagyon költséghatékony megoldás, mert egy pályázati rendszerben hoztuk létre ezt a logót, ahol komoly költségnyomás alatt tartottuk az Explicit Design stúdiót, akivel együtt dolgoztunk, és ezúttal is köszönöm nekik a rugalmasságukat.
Mekkora kihívás volt ez?
Kátai Hunor vagyok, társalapító, és nagy kihívás volt, ez egyértelmű. Viszont az volt a cél akár a város részéről is, és részünkről is, hogy lehetőleg minél jobb anyag szülessen szakmailag, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt jól vettük, ezt a kihívást.
Körülbelül meddig tart egy ilyen munka?
Körülbelül októbertől kezdődött a munka, úgyhogy legalább egy 5 hónap volt.
Mi volt az első lépés, a szempontrendszer felállítása?
Általában minden munkát kutatással kezdünk, és a kutatás követően ezt bemutattuk az ügyfélnek, ami jelen esetben az önkormányzat, és ez alapján eldöntöttük, hogy milyen célokat szeretnénk meghatározni, és a célok meghatározását követően kezdtük el csak a munkát. És igazából ez a logó és a vizuális rendszer az csak a legvégső eredménye az egésznek tulajdonképpen.
Vizuálisan mit mondhatunk el a hallgatóknak erről a logóról?
Kovács Szilárd, társalapító szintén. Ez igazából olyan érzetet kelt, mint hogyha egy címert, a négy folyót, mert ugye a logó tetején négy hullámot látunk, a négy folyót, a címert és egy lelket vagy egy szívet így összeraknánk egybe, és ez igazából a megtestesülése a győri léleknek, a győri szívnek.
Volt olyan fókuszcsoport, kontrollcsoport, barátok, család, akitől segítséget kért a csapat?
Németh Sebestyén, társalapító. Maga az embléma és a logó, ez egy
egyfajta ablak a világra is egyszerre az emblémában, és a szlogenben is ezt szerettük volna átadni. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk szakmabeliekkel, szintén tervezőgrafikusokkal, és folyamatosan mutatjuk egymásnak a vázlatokat, beszélgetünk, és mindenkitől nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, győriektől is természetesen, de a győri önkormányzatnak a kommunikációs osztálya pedig lefette úgymond a sajtó részéről, a városlakóktól, minden felől ezt a fókuszcsoportot, így tudtuk tesztelni is az arculatot a tervezés alatt. Mi, mint Explicit Design Agency, úgynevezett arculati kézikönyveket tervezünk, tehát egyfajta főkönyvet, amiből további grafikusok tudnak dolgozni, betartva ezt a keretrendszer, szabályrendszert, így mi abszolút nem engedtük el az arculat kezét, hiszen folyamatosan kapcsolatban fog maradni, de maga a további kivitelezéseket már a kommunikációs osztály, vagy egy bárki, aki a városban él és dolgozik, fel tudja majd használni, és ezt a 220 oldalas kézikönyvet ezt majd fel fogja tudni használni, és tud belőle dolgozni.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Kormányválság Romániában, Pászkán Zsolt a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, ugye bonyolult mindig ott a politikai helyzet, ha a pártok nevét mondjuk, akkor nem is annyira egyszerű ez, de hogyha egy képet akarunk felrajzolni, hogy mit jelent ez, és főleg a magyarság szempontjából, hiszen az is számukra különösen fontos, mindig onnan közelítjük meg a dolgokat, de most egy helyzetképet, egy rövid helyzetképet a fölvázol, akkor sokat segítene a feligazodásban.
Igen, hát a szokásos szinte menetrend szerinti kormányválság tanúi vagyunk. A meglehetősen heterogén, mondhatnám azt, hogy antagonista koalíció, amelyik a választás veszteseiből állt össze. Ne tévesszen meg senki, hogy a Szociáldemokrata Párt megnyerte 2024-ben a parlamenti választást, de olyan eredménye, amelyik vereségnek is beillik. Tehát a vesztesekből, mint egy aurellenes koalícióként létrejött szövetség, az most gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a klinikai halál állapotába kerül, és néhányan megpróbálják most újraéleszteni, ha lehetséges. Ez a
gazdasági összefüggés ez, vagy milyen okúzódik?
Tehát itt sok minden történt. Az egyik, amit mondtam, teljesen heterogén. Tehát ott van a szélső balról indult, és most bizonytalan identitású Mencsétel meg Románia, az Uszéré, amelyik részben elkövetője annak, hogy egy olyan gazdasági uniós alap kiajánlás fogadott el a román állam, amit szinte lehetetlenség teljesíteni, vagy ha igen, a belerokkan a román állam. De hát őket soha nem az érdekelte, hogy a román állam hogy van, hanem inkább az, hogy az elvárásokat teljesítsék. Van egy, mondjuk úgy, hogy a baloldaliságot képviselő, legalábbis papíron, Szociáldemokrata Párt, és van egy magát jobboldalinak nevező, de szintén bizonytalan identitású Nemzeti Liberális Párt. Ezek a főszereplők. Az ő káosz megoldási modelljük teljesen egymás ellentétes volt, és amikor az előző kormányzati ciklusban a két román párt a tönk szélére vitte az országot, akkor ugyan ők megpróbálták átrángatni, de nem sikerült, csak a tönk másik szélére átrángatni. Tehát az egyik fő probléma ebben a helyzetben az, hogy a tavaly bevezetett megszorító intézkedések, amelyeket Ilja Bolozsán miniszterelnök gyakorlatilag kritika és pontosabban kritika elfogadása és kompromisszum nélkül vert át a koalíción, az nem, hogy javított volna a román gazdaság helyzetén, de vagy amit javított, az csak egy ilyen szinte számítási hiba határ, de más területeken gyakorlatilag a katasztrófa közelébe vitt a dolgokat, hogy csak egy példát mondjak. Mindent visszavágtak, minden kiadást lakossági kiadást, ez fontos,
visszavágtak
a megszorító csomag keretében, és ennek eredményben többek között például a gyesen lévő anyák TB-jét is elvették, és TB fizetése kötelezték őket, hogy egy hónap után, mikor már beérkeztek az első befizetések, kiderüljön, hogy ez körülbelül 8 millió forintnak megfelelő összeget hozott a pénztárnak, a kincstárnak, de tönkre, tehát hogy is mondjam, megalázott több ezer anyát és a hozzátartozóikat. És akkor miután ez elindult, és teljesen senki nem vitatkozott, hogy az a fajta fogyasztási és on alapuló gazdasági modell, amit Románia 20 évig folytatott, az így nem folytatható, de nem a fogyasztást alakították át, hanem teljesen földbe állt a fogyasztás. Tehát 7 egymás követő hónapban csökkent a lakossági fogyasztás. Hát ez nem konszolidáció, hanem ez gyakorlatilag összeomlás, hiszen itt ne felejtsük el, hogy ennek általában a szolgáltatások az első áldozatai, tehát ha nincs pénz kenyérre, akkor nem fog a műkörmöshöz menni, és ezt nem pejoratív módon mondom, hiszen az egy fontos dolog, és rátermett emberek dolgoznak ott is, és élnek, látnak el családot, tehát ebből a pénzből, hanem egyszerűen nem kerül arra pénz. Romániában a idegenforgalmi lehetőségek egyik kifogyhatatlan tárházával rendelkező országában tavaly télen a legforgalmasabb idényben egész üdülőközpontok voltak zárva. Megszűntek az üdülőjegyek, amiket gyakorlatilag bérkiegészítésként adtak. Síközpontok, ugye? És gyakorlatilag nem tudtak kinyitni, mert nem volt kinek. És miután ezt így elintézték makroszinten, tehát arra kötelezték a helyi önkormányzatokat, hogy drasztikusan emeljék meg az adókat. Tehát egy év alatt kizsigerelt lakosság azzal szembesült, hogy most már nem csak a központi kincstár viszi el a pénzüket, hanem a helyi közigazgatás is, és még ha az jogos is lett volna.
Ezek belső igények, szóval belső gazdaságpolitikai különbségek, vagy Európai Uniós elvárás, kötöttség? Ott hol van a törésvonal a pártok
között? Hát is, tehát egyrészt mondom, kezelni kellett volna a helyzetet, de nem baltával forma tervezni. Tehát sokkal kifinomultabb eszközzel kellett volna dolgozni. Egy kóros elhízás nem az étel teljes megvonásával kell kezelni, hanem a táplálék átfazonizorozása, tehát jobb és megfelelő táplálék adagolásával.
Na most mi a jövőkép? Ugye kisebbségi kormányzásra készülnek, most az állam elnök egyeztet a pártok vezetőivel, aki egyáltalán szóba jöhetnek ebben az ügyben, és mi lesz ebben a helyzetben a magyarság sorsa?
Jelen pillanatban nem tudjuk, tehát tegnap voltak az egyeztetések a koalíció pártjai és szereplői között, az elnök és a koalíció pártjai és szereplői között. Egyelőre nem látszik, most ma kellene a szociáldemokrata minisztereknek benyújtaniuk a lemondást. Ez azért nem hat egy azonnal, tehát körülbelül három hetes interregnum van, tehát addig még sok minden történhet. Ha nem sikerül, akkor próbálkozhatnak. Csak hát ez nem egy életképes dolog. Tehát Románia gondjai ettől nem oldódtak meg. És akkor ezen belül a magyarság helyzete a következő. Ha most kiírnának választást, nem fognak, legalábbis egyelőre nem úgy tűnik, és Romániában nem olyan könnyű előrehozott választást kiírni, de amennyire megőrültek most a politikusok, még akár az ilyen öngyilkos akció sem zárható ki, de ha kiírnák most, akkor nem biztos, hogy az RMDSZ bejutna, vagy legalábbis olyan eredménnyel, mint a legutóbb, tehát már ez másfél éve. A másik probléma a következő, hogyha az AUR, és nem csak az AUR, hanem az USZÉRÉ követeléseit teljesíteni fogják, ami azt jelenti, hogy kétfordulós polgármester és megyei tanácsi elnök választás, területi átszervezés, és gyakorlatilag a parlamenti képviselők számának a drasztikus csökkentése, akkor ez mind a három tényező nagyon veszélyes magyar ellenes bombákat tartalmaz.
Köszönöm szépen Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát hallották abból az alkalomból, hogy kormányválság van éppen Romániában. Köszönöm, hogy itt volt a reggel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Kármán András leendő pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy piactorzító árintézkedéseket fokozatosan kell kivezetni, hogy ezek eltörlése ne hirtelen jelentkezzen többlet tehernél a lakosságnak. Közben viszont a Kereskedelmi Szövetség a mihamarabbi teljes kivezetést sürgeti. Vajon mi ennek az oka? Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a vonalban. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
No, mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, ugye, és mi, ami miatt azt mondják, hogy minél sürgősebben ki kell vezetni ezt az intézkedést, felmérték ennek következményeit?
Egyrészt teljesen egyetértünk azzal, hogy csak fokozatos kivezetés lehetséges, mert senki nem szeretné, hogy a lakosság túlzó terheket kapjon, illetve az infláció is olyan mederbe kerüljön ismét, ami nem kedvez a gazdasági környezetnek. Ezért mi már a február hónapban azt javasoltuk, hogy fokozat legyen a kivezetés. Természetesen a lehető leggyorsabb határidőkön belül, mert hogy majd beszélünk erről, hogy milyen nagy problémák keletkeztek sajnos a 13 hónap alatt. Mi azt kértük, hogy első lépésben az ár és a kiskereskedelmi ár és az élelmiszereknél 10% helyett 20% legyen, illetve a következő gyors körben pedig drasztikus szűkítését kértük a termékkörnek, mert ugye ez már csak az élelmiszereknél 43 termékkört jelent, egy 1000 cikkelemet is számlál egy szupermarketben, ez abszolút nem kezelhető és nem tartható fenn semmilyen távon, tehát mi ezt fogjuk kérni személyesen is, amint erre lehetőségünk lesz.
Mondta a következményeket. Milyen következmények voltak az önök szempontjából, mert a vásárlók szempontjából azért ez nem volt egészen kedvezőtlen.
Így van, viszont teljesen eltérő hatásokat fejtett ki. Ugye két póluson tudjuk jól bemutatni a problémákat. Az egyik azok a kisboltok, akik nem kerültek a törvény hatája alá, vagy a rendelet hatája alá. Ugye belőlük sok tízezer üzlet van, kis településeken üzemelő üzletek, akik nem tartoznak olyan kereskedelmi lánchoz, amelyek kötelezettek lennének. Náluk sajnos a beszerzési lehetőségeik miatt, mert hogy nagy kereskedelmi vállalkozásoktól veszik az áruféleségeket. Itt nincsen ár és sapka nagy kereskedelmi ágazaton, ezért az ő beszerzési áraik már olyan magasak alapból, mint sok esetben a fogyasztói ár a kötelezett kereskedelmi láncoknál, hogyha ők erre a működési költségeik fedezéséhez az ár is tárkozik, akkor azt tapasztalták a vásárlók, hogy akár 50-70%-kal magasabb fogyasztói árak alakultak ki. Egyértelmű elfordulás volt a vásárlók részéről, illetve hát van, ezért ez a kisboltkör kategória nagyon komoly veszélyeztetett, a másik pedig az, aki szupermarketeket vagy kényelmi boltokat üzemeltet és kötelezett kereskedő, itt pedig az ő költségeik 30% körül vannak. Egyértelmű és tisztán érzékelhető, hogy 10% ár is nem lehet működni, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy párbeszéd lesz a szakmai szervezetekkel a döntéshozatal részéről, és akkor egy olyan észszerű kivezetési lépéseket fogunk tudni, majd fog tudni majd természetesen a kormány foganatosítani, ami minden érintetnek viselhető lesz, és senkinek nem okoz veszteséget.
Azt mondja, hogy az ár 30%-a, tehát a vételár, ami megjelenik, az annak a 30%-a költség?
A teljes arra árbevétel.
A teljes árbevétel.
Igen, tehát ugye úgy működik, tehát azt szoktuk mondani a szakmai oldalról, hogy mindenki ezt pontosan jól értse, hogy ugye azért nagyon probléma ez az egységes 10% ár és kötelezés sapka, ár és sapka rendelet, mert minden kereskedelmi hálózat és struktúra teljesen más költségszinten üzemel. Még egy diszkontban 10-15% a költség, a szupermarketekben 30% a költség, a hipermarketekben 20% környékén van, és ugye mindenki egységesen kapta meg ezt a kötelezettséget. Tisztán látszik ebből is, hogy akinek alacsonyabb a költsége, az ezt sokkal könnyebben éli túl, és sajnos így azt is jelenti egyben, hogy még erősebbek lettek a diszkontok az elmúlt időszakban, mert az a kereskedői réteg, ahol a költségek 30% környékén vannak, ők sajnos minden olyan forrást elveszítettek az ár és sapka óta, ami a fejlesztést, a vásárlóigények még jobb színvonalasabb kielégítését támogatná, ezért ez a rendelet ez abszolút kivezetendő, és a lehető legrövidebb határidőn belül mi ebben nagyon-nagyon bízunk.
Létezik-e az a fogalom, hogy etikus kereskedelem? Mert ugye amikor az ár és sapkát bevezették, akkor azért nyilvánosságra kerültek olyan adatok, amelyik egyes termékeknél jelentősen túl 170%-os, meg ilyen számok is napvilágot láttak. Szóval az etikus kereskedelem működik-e, vagy vadpiac, és akkor aki tud, az megél?
Ez a piacgazdaságnak a sajátossága, hogy vannak olyan kereskedelmi hálózatok, amelyek árdiktálók lehetnek a rendszerben, olyan hatalmas erővel bírnak, mondjuk egy élmiszerkereskedelemben a legnagyobb diszkont már több mint 20% piaci részesedéssel rendelkezik, és természetesen vannak olyanok, akik árkövetők. Tehát az árdiktálók mellett kialakulnak ezek a piaci árak, de természetesen a túlárazottság abszolút kerülendő, viszont ennek az okait is érdemes lesz majd közös feltárni. Én tényleg abban bízom, hogy az új rendszerben lesz arra lehetőség, hogy minden egyes szakmacsoport és minden egyes tényező az ellátási lánc szereplői együtt tudjanak majd asztalhoz ülni, és a döntéshozatal egy olyan rendszer tudjon kialakítani, ami mindenkinek kedvező és élhető.
Mi lehet itt a jövő, illetve hogy alakulnak a költségek, például Ausztriával összehasonlítva? Érdekes lehet, azért itt sok tapasztalat van, lehet ezt tudni hallgatói visszajelzésekből, meg ismeretségi körből, hogy van az, hogy Ausztriában bizonyos termékek, amelyek itt is kaphatók, akár olcsóbban, vagy ugyanazon az áron lehet hozzájutni.
Igen, ezeket az adatokat mi is ismerjük, ezeket az árazás technikákat. Ugye itt importtermékről, behozatalokról beszélünk, tehát hogy egy magyar kereskedőhöz milyen áron kerülnek be ezek a termékek, ezeket ilyen esetben meg kéne tudni világítani, hogy milyen beszerzési áron dolgozik mondjuk egy osztrák kereskedő vagy egy hazai kereskedő. Illetve ami nagyon fontos, hogy 2022-ben, amikor az energiaválság volt, akkor sajnos a KKV szektor szereplői elengedte a rendszer úgymond, és kiengedte őket az energiaversenypiac, ahol semmiféle tapasztalatuk nem volt, és sok esetben olyan szerzéseket kötöttek, amelyek még 2025 évvégén is érvényesek voltak, és iszonyú magas energiaárakon tudtak csak szerződni. Nagyon megnehezítette ezt az egész rendszert sajnos ez a probléma is, de az árakban abszolút azt gondoljuk mi is, hogy olyan fogyasztói árszerkezet és olyan struktúra szükséges, amely harmonizál azzal az igényel, amit a piac diktál, de hangsúlyozni szeretném, hogy a nagy szereplők, a nagy játékosok diktálják a fogyasztói árakat, és tulajdonképpen ezeket a többiek inkább követik.
Az osztrákok máshogy csinálták ezt az energiaszerződést, mert végül is ott se kifejezetten olcsó, sőt bizonyos szempontból drágább is.
Én azt gondolom, hogy a vállalkozások tekintetében mindenképpen kaptak egy támogatást, főleg a KKV szereplők, természetesen nagyvállalatok korábban is már az energiapiacon önállóan vásároltak energiát, de a KKV szereplők ugye, és 1 millió vállalkozás és egyéni vállalkozó van összességében Magyarországon, akik nem voltak annak a tudásnak a birtokában, hogy ők versenyképes energia forrásokhoz jussanak. Ez egy nagyon komoly probléma, illetve az, hogy ebben a magyar kereskedelmi struktúrában a magas költségszerkezetek abból is adódnak, hogy azért a szupermarketekben egy teljesen más minőségi kereskedelem és színvonalas kiszolgálás és személyes kapcsolaton alapuló kereskedelem működik. A személyi költségek ugye ebből adódóan sokkal magasabbak, mint ott, ahol tulajdonképpen mi magunk vásárlók teszünk meg mindent, és nem kapunk sem kiszolgálást mondjuk a kereskedelmi folyamatban, a beszerzéseink során, vásárlásaink során.
Köszönöm szépen, Neubauer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép.
Kék.
Felhők, virágok, szivárvány az ég.
Kék.
Stílus, báj, játék a kép.
Kék.
Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a cukkini kilója csak 599 forint, a magyar TV paprika kilója pedig csak 1299 forint. Lidl. Igazán megéri.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Lezárták a második kerületben a Napvirág utcát egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Balesetről kaptunk hírt, az M1-es autópályán Nagyigmánd térségében egy kamion szalagkorlátnak ütközött, és fel is borult. A Hegyeshalom felé vezető oldalon emiatt a 92-es kilométerkőnél lezárták azt a pályaoldalt. Azt mondják az útinform munkatársai, hogy aki teheti, térjen le a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópontban.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. április 23-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ismét jön az orosz kőolaj a barátság vezetéken, Ukrajna pedig megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitelt.
Két új miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter leendő kormányfő. A gazdasági miniszterjelölt közben a minimálbér adójának csökkentését jelentette be.
Rendkívüli vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték ZRT a fogadások tisztaságának bizonyítására, miután a múlt héten 4 játék főnyereményét is elvitték. Következnek a részletek. Újraindult a kőolajszállítás a barátság vezetéken Belarusból Ukrajnába, írt a közösségi oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János közölte, a rendelkezésükre álló információk szerint a vezeték szerda 11 óra 35 perc óta ismét működik. A miniszter hozzátette, a kőolaj várhatóan legkésőbb ma reggel Magyarország területére érkezhet.
Közben a MOL is azt közölte, megérkeztek Ukrajnába a barátságvezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok. A cég arra számít, hogy Magyarországra és Szlovákiába legkésőbb ma érkezik meg a nyersanyag. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kedden jelentette be, hogy befejeződött a január végi orosz támadás után leállt rendszer helyreállítása.
Nem blokkolja tovább a magyar kormány az ukrán uniós hitelhez szükséges jogszabályt, erősítette meg a Brit Guardian értesülését a Telexnek az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma.
A tanács soros ciprusi elnöksége korábban a Guardiannal azt közölte, a miniszteri tanács hivatalosan ma zárja le az írásbeli eljárást. A 90 milliárd eurós hitelt a közös uniós költségvetésből fedeznék.
Törökországban találkozna Vladimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, hogy a békéről tárgyaljanak. adta hírül a Reuters az ukrán külügyminiszterre hivatkozva.
Andriy Sibiha tájékoztatása szerint Ukrajna bármilyen opciót hajlandó lenne megfontolni egy Zelenszkij-Putyin találkozó helyszínéül, kivéve Oroszország és Fehér Oroszország területét. A Kreml korábban Moszkvát is javasolta a találkozóra.
Továbbra is bizonytalan, mikor tarthatják meg az amerikai-iráni béketárgyalások újabb fordulóját. Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a tűzszünetet, ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők blokkádját a Perzsa-öbölben. Részletek Réti Margittól.
Iráni zászlókat lengető tömeg özönlött el kedd este Teherán központját, ahol a forradalmi gárda bemutatta arzenáljának legújabb ballisztikus rakétáját. Donald Trump, amerikai elnök a sajátos parádéval nagyjából egy időben jelentette be, hogy a pakisztáni közvetítők kérésének helyt adva határozatlan időre meghosszabbítja a szerdán lejáró ideiglenes tűzszünetet, de az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartja. Iszlámabadban fenntartják a szigorú biztonsági intézkedéseket, jól lehet továbbra sem tudni, mikor tartják meg az eredetileg hét elejére tervezett újabb amerikai-iráni tárgyalásokat. A pakisztáni közvetítők látnak reményt arra, hogy három napon belül folytatódjon az egyeztetés. A The New York Post című lap kérdésére Donald Trump annyit reagált, ez lehetséges. Egy iráni diplomata viszont az AP hírügynökségnek úgy fogalmazott, Teherán nem tárgyal addig, míg Amerika fel nem oldja a kikötők blokkádját.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Két új miniszter jelöltjét is megnevezte Magyar Péter leendő kormányfő. Ruf Bálintot, akinek a neve a 2000-es évek óta ismert a politikában, a miniszterelnökség vezetésével bízta meg. A terület és vidékfejlesztési tárca élére pedig Lőrinc Viktóriát kérte fel, aki eddig egy 2000 fős kisváros Kadarkút önkormányzati képviselője volt. Mészáros László összeállítása.
A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
Újabb neveket tett közé Magyar Péter az újonnan megalakuló kormányából. A leendő miniszterelnök Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel terület- és vidékfejlesztési miniszternek. A miniszterelnökség vezetésével pedig Ruf Bálintot bízta meg. Lőrinc Viktóriáról azt írta, a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse. Ruf Bálintról pedig úgy fogalmazott, az előtte és előttünk álló feladat egyszerű, néhány szóban összefoglalható, a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk.
Mitől nem leszünk újra következmények nélküli ország?
Ruf Bálint a 2000-es években az SZDSZ-ben dolgozott kabinetfőnökként Fodor Gábor mellett. A Gyurcsány kormány idején a miniszterelnöki hivatal jogi tanácsadója volt. Később az MSZP frakciónak, majd 2017 és 2024 között Botka László szegedi polgármesternek volt politikai főtanácsadója. Részt vett Botka 2017-es miniszterelnök jelölti kampányában is. 2021-ben Márki-Zay Péter tanácsadója volt, de később megszakadt a munkakapcsolatuk. Ruf Bálint hozzátette, Magyar Péter úgy gondolta, a közéleti szerepléseim során elmondott elveim és tapasztalataim alkalmassá tesznek arra, hogy megszervezzem a miniszterelnökséget. A feladat a rendszerváltás véghezvitele. Azért fogok dolgozni, hogy az ígéretekből valóság legyen, emelte ki a miniszterjelölt.
Mi képesek vagyunk, akár civilként is, nem 20 éve politikusként ezt a rendszerváltást véghez vinni.
Lőrinc Viktória a Somogyvár megyei Kadarkút önkormányzati képviselője. Korábban ugyanitt elindult a polgármesteri székért, de nem kapott bizalmat a választóktól. Ügyvédjelöltként dolgozik egy kaposvári ügyvédi irodában. A választáson országgyűlési képviselői helyet szerzett. Az új kormány megalakulásával miniszterként azonban már nem csak Kaposvár, hanem az egész magyar vidék fejlődéséért dolgozhat. Közösségi oldalán azt írta, lépésről lépésre egy új, működő Magyarországot fogunk építeni, ahol a vidék többé nem a leszakadás, hanem az ország felemelkedésének valódi motorja lesz. Végre megadjuk a vidéki településeken élőknek azt a tiszteletet és támogatást, ami a közös hazánk újjáépítéséhez elengedhetetlen. Magyar Péter hétfőn már megnevezte leendő kormánya hét miniszterét. A külügyi tárcát Orbán Anita, a pénzügyit Kármán András kapná, míg a gazdasági és energetikai területekért Kapitány István felelne. Az egészségügy vezetésére Hegedűs Zsoltot, az élőkörnyezet védelmére Gajdos Lászlót, az agrár- és élelmiszergazdaság élére pedig Bóna Szabolcsot kérte fel. A honvédelmi miniszteri poszt várományosa Ruszin Szendi Romulus. Az eddig nyilvánosságra hozott tárcavezetők névsora egészült ki most Ruf Bálinttal és Lőrinc Viktóriával. Magyar Péter azt is mondta, tiszta portfóliójú belügyminisztériumot és igazságügyi minisztériumot hoznak létre. Várhatóan lesz közlekedési és beruházási minisztérium, oktatási minisztérium, szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium, művelődési tárca, amihez a tudományos ügyek, sport, civil szervezetek, egyházak és médiaszabályozás tartozik, illetve egy digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztériumot is felállítanak.
Az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként a miniszterelnökséget vezető miniszternek jelölt Ruf Bálint.
A Válasz Online-nak azt mondta, 1989-ben nem lehetett feltárni sem a Kádár rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy rendszerig. Ez történészi feladat. Az új kormány pedig lehetőséget biztosíthat a politikai nyomás nélküli kutatásra.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése tette hozzá, hogy csökkentik a minimálbér terhelő SZIA-t. A leendő miniszter azt is közölte, mindenkinek, aki kevesebbet keres, mint a mediánbér, ami jelenleg nagyjából havi bruttó 625 000 forint, szintén mérséklik az adóterhét.
A Mi Hazánk mozgalom szerint a parlamenti pártok közül egyedül ők állnak ki ténylegesen a magyar munkavállalók érdekében.
A párt munkaügyi kabinettjének elnöke azt mondta, az indiai tulajdonú Sajó-Bábonyi vegyi üzem dolgozói 4 hónapja nem kaptak fizetést, és egyéb problémákról is értesültek a céggel kapcsolatban. Lantos János felszólította a vállalatot, hogy fizessék ki az ott dolgozók bérét. Hozzátette, pártjuk a helyszínen is tájékozódni fog az ügyben.
Ebben az esetben is a Mi Hazánk mozgalmon kívül sem a Tisza, sem a Fidesz nem szólalt meg és nem állt ki a Sajó-Bábonyi magyar dolgozók mellett. Mi ezt meg fogjuk tenni, megtettük eddig is, és ráadásul van még egy másik negatív, veszélyes oldala is ennek a Sajó-Bábonyi ügynek, hogy korábban is tudni lehetett már, hogy a Bábony patakba sok környezetkárosító vegyszer folyik, és most mivel leáll teljesen úgy tűnik a vegyi üzem működése, ezért ezeknek a veszélyes anyagoknak a tárolása, kezelése is finoman szólva kérdésessé vált.
Már minden budapesti metróvonalon elérhető a Pay and Go fizetési lehetőség a jegyvásárláskor, jelentette be a főpolgármester.
Karácsony Gergely hozzátette, a kihelyezett eszközöknél egyszerűen bankkártyával és okos eszközzel is lehet fizetni. Mint mondta, ez a típusú elektronikus jegyrendszert először a 100-e buszokon és a Kisföld alattin tesztelték sikeresen.
Több mint 2 millió ember használta már a 100-el buszon, illetve a föld alattin ezt a szolgáltatást, és hát közel 8 milliárd forint bevétellel járult hozzá ez a szolgáltatás a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásához. Sok mindent megtanultunk, itt az ideje, hogy nagyon fába vágjunk a fejszínket. Februárban fogadta el a fővárosi közgyűlés az elektronikus egyrendszer koncepciónkat, ez alapján a BKK elindította azokat a beszerzési folyamatokat, amelynek a révén a föld napján elindul minden metró vonalon a BMGO.
Elismeréseket adtak át az Országos Rendőr és Tűzoltó Nap alkalmából a belügyminisztériumban.
Az eseményen Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár azt mondta, Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott és szilárd. Úgy fogalmazott, a biztonság, amelyben élünk, a csendes helytállásból épül fel.
Nap mint nap készenlétben állnak, hogy a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy az ország minden pontján biztonságot teremtsenek. És amikor szükséges, együtt lépnek fel rendőr és tűzoltó egymás mellett, mert a szolgálat összeköt, a cél közös, az elhivatottság azonos.
Itt a krónika. Idegrendszeri fejlődés támogató eszközcsomagot 100 darab úgynevezett marokbabát kapott az Országos Mentőszolgálat.
A magyar találmány segítheti a mentők hatékonyabb segítségnyújtását, például a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció, a vizsgálati együttműködés során, illetve a szorongás oldásában is szerepet játszhat, mondta a Marokbaba egyik feltalálója, Kincses Kádár Lídia az ünnepélyes átadón. Hozzátette, az elmúlt egy évben az eszköz 32 országban kapott innovációs mintaoltalmat, és több mint 2000 kisgyermekellátó intézetben használják.
A legnagyobb örömmel és büszkeséggel adjuk át most azt a 100 marokbabát az Országos Mentőszolgálatnak, amelyek segíthetik a bajtársaitok és a gyermekek közötti bizalomépítést, a kommunikációt, a vizsgálati együttműködést a legnehezebb helyzetekben.
Rendkívüli vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték ZRT a múlt heti 4 számsors játékon elért teli találatok ügyében.
A társaság közölte, azután döntöttek így, hogy a szombati sorsolások után a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon is kétség fogalmazódott meg a 4 játék tisztaságával kapcsolatban. Teli találat volt ugyanis a skandináv és a 6-os lottón, valamint a jokeren, és elvitték az 5-ös lottó valaha volt legnagyobb főnyereményét is. Az egybeesés nem példanélküli. Korábban 2018-ban, előtte 2000-ben is volt hasonló eset, emlékeztetett a Szerencsejáték ZRT.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon a 40-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Baleset történt az 56-os főúton Szekszárd belterületén a Mátyás Király és a Pollak Mihály utca kereszteződésében. A 3-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
Szalagkorlátnak ütközött és felborult egy kamion az M1-es autópályán Nagyigmánd térségében. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 92-es kilométernél lezárták a pályaoldalt. Aki teheti, térjen le a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton, az Astoria után a buszsávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Arra szól a kocsisor a Lehel utcától. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, és a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térig. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz, de kissé szeles idő lesz. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet délután 16-21, késő este 7 és 15 fok között alakul. Napos időre készülhetünk a hét hátra lévő részében is, helyenként akár 20 fok feletti hőmérséklettel.
Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Őszinte kíváncsisággal, sok empátiával és alapos tudással kérdezte évtizedeken át az irodalom nagyjait emlékezetes műsorok sorában. 84 esztendős korában elhunyt a legendás rádiós, a Báró Ötvös József díjjal kitüntetett Kulcsár Katalin, szerkesztő műsorvezető, akinek kedves hangja és derűs egyénisége összeforrt a magyar rádióval. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 a Kossuth Rádióban.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, vagy nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Te ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsék meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Május 1-én, 20 órakor az M5 műsorán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Jóváhagyták az uniós nagykövetek a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának. Az Európai Unió tanácsának ciprusi elnöksége közölte, a hitel végleges elfogadása ma történik meg a miniszterek tanácsülésén. Ez teszi lehetővé, hogy az Európai Bizottság elindítsa a hitelfelvételt a pénzügyi piacokon, és folyósítsa a kölcsön első felét, 45 milliárd eurót a háborúban álló országnak. Megállapodtak a tagállami nagykövetek az Oroszország elleni újabb 20. szankciós csomagról is. Az újabb büntető intézkedés intézkedéseket is ma fogadják el véglegesen. A szankciós csomag teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be az orosz nyersolaj kereskedelmére, korlátozzák továbbá az orosz bankrendszert, a listára 20 orosz regionális bank kerül fel, és további exportkorlátozásokat is bevezet az Unió orosz árukra és szolgáltatásokra. Elkezdődött a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Tegnap az ukrajnai szakasz indult újra, a MOL pedig arra számít, hogy a vezetékrendszeren az első kőolajszállítmány ma érkezik Magyarországra és Szlovákiába. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök április 21-én jelentette be, hogy a Barátság kőolaj vezeték ismét üzemképes, de a szállítás egyik feltételéül szabta az uniós hitel feloldását. A földnapi alkalmából bemutatott Accelerate.io uniós eszköz célja, hogy gyorsítsa az átállást a fosszilis eredetű energia felhasználásáról a tiszta, saját termelésű energiára, és megteremtse Európa energiafüggetlenségét, közölte az energiaügyekért felelős biztos. Daniel Renzo hangsúlyozta, az európai háztartásoknak és az iparnak azonnali ideiglenes segítségre van szükségük, hogy védelmet kapjanak az energia ársokkok ellen. A bizottság emellett azt javasolja, hogy a tagállamok összehangoltan töltsék újra föld alatti gáztárolóikat, rugalmasabb szabályokat vezetnének be az újratöltésre, illetve az olajkészletek kivételes felszabadítására, és összehangolnák a tagállami olajfinomítók termelési kapacitásait. Emellett az uniós testület ösztönözné a befektetéseket az elektromos autóiparba, a hőszivattyúkba, megerősítené a villamos hálózati rendszert, bekapcsolva a hálózatba a megújuló forrásokat, például a szél- és vízerőműveket is. Újságírói kérdésre az uniós biztos határozott nemet mondott azokra a felvetésekre, hogy Európának le kellene állítania az orosz gáz és olaj kivezetését. Az Európai Bizottság szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az európaiak 24 milliárd euróval többet költöttek a fosszilis energiahordozók behozatalára, ezért fontos az átállás a tiszta, saját termelésű energiára.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Új rendelet jelent meg az egészségügyre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy új korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szól. Mi van ennek a hátterében, illetve mi az, amit erről egyrészt az orvostársadalomnak, meg hát a betegeknek is tudni kell, milyen változást jelent ez. Békási Szabolcs országos kollegiális vezetőházi orvos a vonalban. Jó reggelt kívánok, doktor úr!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Tehát mi is körvonalazódik ebből a rendeletből?
Ebből a rendeletből tulajdonképpen az körvonalazódik, hogy a hatályban lévő rendeletnek köszönhetően 83 új készítmény lép be az úgynevezett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által támogatott gyógyszereknek a körébe. Ezek jellemzően olyan immunterápiában, daganatos megbetegedésekben használandó gyógyszerek, amelyek ebben a megbetegedésben szenvedő pácienseknek az életminőségét jelentősen javíthatják, de meglehetősen széles a paletta. Nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen új gyógyszerkészítmény befogadása során nem csupán a szakmai szempontokat kell ugyanakkor figyelembe venni, hanem az adott készítmény finanszírozhatóságát, az egyéb tudományos evidenciákat, úgyhogy ez viszonylag összetett folyamatnak az eredménye, de hát remélhetőleg ezen készítményeknek a köre a közeljövőben csak bővülni fog, hiszen az orvostudomány rendkívüli ütemben fejlődik, és hát ez minden ország számára egy jelentős kihívást jelent, hogy az új molekulák, új gyógyszerkészítmények társadalomba történő befogadásáról gondoskodjon.
Tehát ez azt jelenti, hogy maguk a készítmények is újak, nem csak arról van szó, hogy a társadalombiztosítási támogatásról született most döntés.
Nem minden esetben, tehát vannak olyan molekulák, amelyek már régóta használatosak, akár a magyar gyógyászatban is. Ugyanakkor itt most vagy az indikációs köre változott meg az egyes hatóanyagoknak azaz kibővült, miszerint a NEAC többféle indikációban finanszírozza ezeknek a gyógyszereknek a feliratóságát, de természetesen vannak olyan új molekulák is ezek között, amiknek elsőként jelenik meg a NEAC finanszírozása. A fejlődéssel való összefüggésben arra próbáltam rávilágítani, hogy szinte hétről hétre, hónapról hónapra bővül azon gyógyszerkészítményeknek, hatóanyagoknak a köre, amelyekre már tudományos evidenciák vannak, hogy egy-egy megbetegedésben hatékonyan felhasználhatók. Ugyanakkor minden egyes országnak meg kell vizsgálnia azt, hogy a saját társadalom biztosítási rendszerében miként illeszthetők ezek a készítmények.
Milyen rendszerben tudják ezt követni önök orvosok és a gyógyszerészek?
Ugye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erről minden esetben egy publikus gyógyszertörzs keretében informálja a kollégákat, illetve hát a kollégák által használt informatikai rendszerekben is azért ezek nyomon követhetők, de természetesen egy-egy ilyen markáns változás kapcsán, mint amilyen a jelenlegi is, azért nem árt az ezzel kapcsolatos jogi szabályokat is átolvasni.
Ugye azt mondja, itt az onkológia területén több új immunterápia és célzott kezelés kerül be. Ez mit is jelent?
Ezek jellemzően olyan gyógyszerkészítmények, amelyeknek a adhatósága korábban egyedi elbíráláshoz, külön engedélyhez volt kötött. Most ezzel a változással tulajdonképpen az adott megbetegedésben szenvedő páciens számára a TB támogatás tulajdonképpen automatikussá válik.
Aztán van itt az autoimmun betegségek körében új biológiai terápiák jelennek meg. Ezek is szerek vagy módszerek?
Nem, ezek is természetesen olyan hatóanyagok, ezek tulajdonképpen a immunterápiának a legújabb zászlós hajóit jelentik ezek a készítmények, amit egyébként nem csak az immunológiai betegségekben, hanem már célzott daganatkezelésben is rendszeresen használnak az onkológus kollégák. Tulajdonképpen az immunrendszer modulálása által vezet ezen megbetegedések kezelését illetően eredményre. Ezek modern készítmények, nagyon fontos lépés, hogy ezek bekerültek a támogatotti körben.
Ugye van ezek között, amelyik különösen drága, így veszem ki a szavaiból, akkor ez azt is jelenti, hogy van, amit csak bizonyos intézmények tudnak használni, kórházak.
Így van, és ezért utaltam arra is, hogy ez mindig egy gondos mérlegelést igényel, hogy mely készítmények befogadhatók és adhatók minél szélesebb körben, hiszen itt a szakmai evidenciákon túl természetesen minden esetben figyelembe kell venni a kockázat, előny és finanszírozhatóság kérdéskörét is, úgyhogy ez egy viszonylag komplex feladat, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a munkatársai időről időre mindig elvégeznek.
Nemzetközi összehasonlításban hol állunk bizonyos szerek hozzáférhetősége tekintetében, amelyek beváltak, meg használatosak mondjuk külföldi terápiában? Ugye sokszor lehet hallani, hogy bizonyos akár gyógyszerek is, meg terápiák is leginkább külföldi területen érhetők el.
Igen, ez egy rendkívül nehéz és komplex kérdés, hiszen minden országnak eltérő a társadalombiztosítási rendszere, akár az adott készítmény támogatásának az aránya is. Ugye az összehasonlítás nem annyira egyszerű, ráadásul minden egyes országban különböző terápiás protokollok vannak érvényben, azaz még abban is eltérés mutatkozhat, hogy egy adott betegség kezelésében a szakma által elfogadott irányelvek alapján melyek a használandó molekulák készítmények. Nyilvánvalóan ezen a téren is még van hová fejlődnünk, ugyanakkor ennek az új 83 készítménynek a befogadása azért egy jelentős lépést jelentett a felzárkózás irányába.
Ugye alakul az új kormány, az egészségügyi miniszter személye most már ismert, egy szakorvosról van szó egyébként, gyakorlattal háttérre rendelkező szakorvosról. Önöknek mi a elvárása, vagy mire számítanak az új kormány megalakulásától, ettől, hogy önálló minisztérium is lesz orvos vezetésével?
Természetesen ez gyakorló orvosként üdvözöljük az önálló egészségügyi minisztérium felállításának a tervét, és hát igyekszünk a szakmai javaslatainkat természetesen mi is megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évek egyik legfontosabb feladata az alapellátás megerősítése lesz, hiszen a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság. Bízom benne, hogy a következő hónapokban, években az alapellátás, a megerősített alapellátás bázisán tud szerveződni az egészségügyi ellátórendszer.
Erre készen állnak a kollégák, hiszen pont az alapellátásban is jelentős orvoshiányról lehet beszélni bizonyos területeken, már országra, hogyha tekintünk.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha a változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
Köszönöm szépen, Békási Szabolcsot, országos kollegiális vezető házi orvost hallották.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákosi úton a Batthyány utcánál. Baleset miatt a Rákóczi úton az Asztória után a Puskin utcánál nem járható a buszsáv. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Arra szól a kocsisora a Lehel utcától. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán Nagyigmánd térségében egy kamion szalagkorlátnak ütközött, és fel is borult. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 92-es kilométernél lezárták a pályaoldalt. Az útinform munkatársai azt javasolják, hogy aki teheti, térjen le a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópontban, mert a torlódás már most meghaladta a 10 kilométert.
Időjárás jelentés.
A vékonyodó, szakadozó fátyol felhőzet tovább mozdul dél-délnyugat felé, általában fátyol felhős napos idő ígérkezik ma is, de keleten, északkeleten gomoly felhők is lehetnek az égen. Eső nem várható, az északi, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Fél nyolc lesz, fél perc múlva rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az első szállítmány ma érkezhet Magyarországra. A nyersanyag továbbítása január végén állt le, amikor orosz támadás érte a vezetéket. Közben az uniós nagykövetek jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot. 9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a lendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán azt írta, a Tiszta Párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. A KDNP-s Rétvári Bence szólalt fel a legtöbbször a most záruló parlamenti ciklusban. 847 alkalommal kapott szót, és összesen több mint 53 órán át beszélt, derül ki az országgyűlés honlapján található adatokból. Őt a fideszes Fónad János követi 501 felszólalással, míg a harmadik legtöbbet hozzászóló képviselő a Jobbikos Z. Kárpát Dániel volt. Tavaly több mint 180 családot támogatott lakhatási krízis programjával a Katolikus Karitász. A program elindítása óta több mint 4200 esetben segítettek, összesen több mint 400 millió forint értékben. A többi között a közüzemi számlák és a lakhatási hátralékok rendezéséhez, valamint speciális lakókörnyezet kialakításához nyújtottak segítséget. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A rendszer tesztelése márciusban kezdődött 5 Szeged környéki házi orvos bevonásával. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Stílus, báj, játék a kép. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mesterekké a színpad. Fiatal művészek pódium a 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 800 g-os szondély töltött ostya 30% kedvezménnyel csak 899 forint, az 1 literes Solevita narancslé 31% kedvezménnyel pedig csak 479 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Cherry Tigo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
A vonalban pedig Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzések igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mert hogy egyre többet lehet tudni a Tisza kormányról, az alakuló Tisza kormányról, és annak miniszterei is nyilatkoznak most már, hogy mik lennének az első lépések. Ön hogy látja, hogyha átfogó képet kell most festeni, akkor mire lehet jutni, milyen következtetésre, mi vár itt mindenkire?
Azt látjuk, hogy a világgazdasági folyamatok meghatározzák Magyarország mozgásterét, azonban erre az előző kormány válaszait veszik át. Azt nem tudjuk, hogy ez egy átmeneti időre szól-e, mint a védett ár meghosszabbítása, az orosz olajhoz való ragaszkodás, amelyek a magyar gazdaság alapját, a mostani gazdasági struktúrák alapját képezik, vagy ez csak egy átmeneti idő-e. Tehát ez egy kérdés, illetve hát egyes elemek meg a 2010 előtti időszakot idézik, például az, hogy a minimálbér ugye alacsonyabban adózik, ez kérdés, szintén még nem tudjuk, hogy ez a 2010 előtti modell ez való visszatérés jelent, amikor nagyon sok cég minimálbérre jelentette be a dolgozóját, hogy ezzel költséges spóroljon, adót spóroljon. Ez azt is jelenti, hogy aki minimálbérre van bejelentve, az ugye később minimál nyugdíjat kap, ez egy komoly probléma később időskorban. Tehát nem tudjuk, hogy ezek a terelő hatások, amelyeket most az új kormány ad, ezek a gazdaságot milyen irányba terelik. Jó lenne, hogyha elkerülnénk a 2010 előtti időszak visszatérését, amikor voltak ugyan juttatások, de ezeket az akkori kormány nem tudta fenntartani, és idővel vissza kellett vonni.
A személy összetételből lehet következtetni arra, hogy milyen politika következik?
Hát azt látjuk, hogy a nagy tőkéből jönnek az emberek, akár külföldi multinacionális vállalatoktól, vagy akár hazai nagy tőkés cégektől, vagy magánegészségügyi szolgáltatóktól. Itt biztos egyfajta változás várható. Tehát például a most távozó kormány a cégek rovására fogalmazott meg politikákat, mondjuk az extra profit adó az a cégektől vont el a nyereség egy részét, például a rezsicsökkentés mostani mostani formájának a finanszírozására. Ugye nyugaton, ahol ezeknek a multicégeknek nagyobb befolyása van, ott egy ellentétes politikát látunk. Ott például, amikor olajárt, benzinár támogatást adnak, mondjuk 10 centet vagy 17 centet Ausztriában vagy Németországban, akkor a cégeknek adnak az adófizetők pénzéből támogatást, tehát nem a cégektől vesznek el, hanem a cégeknek adnak, és a cégek vagy átadják ezt a támogatást, mondjuk azt a 10 centet literenként, vagy nem. Általában nem adják, mert a költségeket kompenzálják ezekkel a támogatásokkal, és hát látjuk, hogy Írországban vagy Németországban ugye ez nem enyhített érdemben mondjuk a magas üzemanyagárak problémáján. Hát itt is még nem tudjuk, hogy a mostani védettár kivezetése után ebbe az irányba megyünk-e, de hát ugye a miniszterek korábban a kampányban kritikusan fogalmaztak a külön ágazati különadók kapcsán, vagy az ástop, vagy a védettár kapcsán, most ezeket még megtartják. Hát kérdés, hogy a mostani mondjuk bejelentett jövedelemadó csökkentések mennyire fogják kompenzálni a kormánynak azokat a döntéseit, amelyek nem adnak az embereknek, hanem terheket raknak az emberek vállára.
Aztán van itt, ami hát még lebeg, de ugye ez a határozott felszólítás, ami Magyar Pétertől származik, és amit meg is erősített, hogy a közjogi méltóságoknak, vagy illetve hát az alkotmányos tisztséget betöltő személyeknek távozni kell, mégpedig május 31-ig. Ezt többször megerősítette. Ez egy új, eddig nem volt ez a magyar politika történetben is, itt a legújabb korra, tehát a 90-es, a rendszerváltoztatás utáni szakaszra gondolok. Ez mit mutat, fenntartható-e egyáltalán, hiszen ugye többen jelezték, hogy kitöltenék az alkotmányos időt, amit egyébként hát egyrészt ez a szokás, másrészt meg a törvények is így rendelkeznek.
Igen, azt látjuk, hogy a közjogi méltóságoknak, vagy pont a fékek és ellensúlyok rendszerében tisztséget betöltő embereknek, alkotmánybíráknak, számvevőszéki elnöknek azért is húzódik át a ciklusa egy parlamenti cikluson, tehát hogy nem 4 év, hanem 5 év mondjuk, vagy ennél is hosszabb, hogy függetlenek legyenek az őket jelölő pártól, illetve a pártpolitikától. Most Magyar Péter ezt a kezdeti lendületet szeretné kihasználni arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét felbontsa, hogy ezt lebontsa, hogy a hatalmának a korlátait lebontsa, hiszen azt látjuk, hogy például a költségvetés tanács, vagy az alkotmánybíróság korlátozni tudja a Tisza pártnak a most kapott abszolút felhatalmazását, és hát nyilván át lehet szervezni, talán egy vagy két eset volt mondjuk az elmúlt 16 évben, amikor a bírósági rendszer átszervezésével egy korábban megválasztott vezető lemondott, vagy átszervezték, de itt ugye arról van szó, hogy teljes sorcserét kér a leendő miniszterelnök, ezzel gyengíti a fékek és ellensúlyok rendszerét. Hát kérdés, azt mondja, hogy most ő szerinte bábok van, annak, hogy nem új bábokat rakja ezekbe a pozíciókba, akik nem a törvények alapján ellenőrzik a kormányát, hanem akik nem fékei, hanem lendítő kerekei lesznek az új kormánynak. Nyilván fontos, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere működjön, hiszen ez garantálja azt, hogy a törvények betartását a kormány jobban követi.
Sőt, hát éppen arról beszélt, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét helyre akarja állítani. Ez egy milyen megközelítés így ebből a szempontból, meg főleg, hogy arról is beszélt, hogy a köztársasági elnök alkalmatlan. Ez a kategória nem létezik az alaptörvényben, az elnöki hatáskör, meg az elnöki kör leírása, tehát a jogkörök leírásánál ez teljesen hiányzik. Alkalmasság, alkalmatlanság, ez nem vetődik fel. Ez elvárás kérdése?
Nem, tehát mint mondtam, most egy új rendszer rendezkedik be, ugye nem tudjuk, hogy hány évre terveznek, hogy hány ciklusra terveznek, de azt is úgy is kell majd nézni a köztársasági elnöki pozíció átalakítását, hogy nyilván az egész rendszeren belül, de hogy mondjuk, hogyha mondjuk Magyar Péter 2 ciklus után esetleg köztársasági elnök akar lenni, akkor hogy alakítják át a rendszert. Illetve hát a mostani, hogy ők az egészet újra gondolják, nyilván nem tudjuk, hogy a köztársasági modellhez térnek-e vissza, én ezt nem tartom valószínűnek, vagy a mostani NER-nek valamilyen új formáját akarják kialakítani, én ezt valószínűbbnek tartom, és hogyha a mostani rendszertől, a most berendezkedő rezsimtől független szereplők maradnának a hatalomba, az korlátozná Magyar Péter mozgásterét. Tehát így érdemes nézni, egy ilyen kommunikációs kormányzásnak a részeként látjuk ezeket a vádakat, hogy a Magyar Péter mindig lendületben akar lenni, mindig támad, hogy a többieket védekezésre kényszerítse, és addig sem azt nézik, hogy például ez mennyire fér össze a hagyományokkal, a törvényekkel, hanem miközben azon csámcsogunk, hogy most alkalmas vagy alkalmatlan a köztársasági elnök, addig nem arról beszélünk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerében a köztársasági elnöknek milyen feladata van, nem csak Magyarországon, hanem a demokratikus országokban.
Köszönöm szépen, Kiszeli Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Magyar Péter bemutatkozó telefonbeszélgetésén meghívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt az 1956-os forradalom 70 éves évfordulójára. Netanyahu elfogadta a meghívást és Jeruzsálembe hívta a magyar miniszterelnök jelöltet egy kétoldalú találkozóra, ugye hát akkor már miniszterelnök lesz. A stúdióban Megyeri Jonatán rabbi, az Egységes Magyarország-Izraelita Hitközség kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk a kapcsolatokról. Egyelőre a mostani magyar-izraeli-izraeli-magyar kapcsolatokról, és aztán ennek a meghívásnak a tükrében a jövőjéről, hogy mi látszik.
Azt lehet mondani, hogy Magyarország jelen állás szerint a legszorosabb szövetségese a zsidó államnak Európában. Hogy mondjam, a dicsőség az önmagában is méltányolandó, ugyanakkor más megvilágításban, hogy fénytörésbe helyezi annak tudtában, hogy számos európai ország pedig hát meglehetősen finoman szóval szkeptikus, más szavakkal élve inkább ellenséges Izraellel, itt gondolok elsősorban Spanyolország, Írország és Szlovénia által vezetett trióra. Tehát a kapcsolatok Magyarország és Izrael között szorosak, ennek számos oka van, hogy miért van ez így, vannak politikai okai, vannak történelmi okai, vannak ideológiai okai. A mi reményeink szerint a kormányváltás után ez a szoros kapcsolat meg fog maradni, annál is inkább, mert valójában nyilvánvalóan egyik országnak sem érdeke, hogy ez ne így legyen. Ami azonban konkrétan az izraeli miniszterelnök meghívását illeti, ott azt kell tudni, hogy a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság határozat alapján az izraeli miniszterelnök ellen van egy elfogató parancs. Azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy háborús bűnökkel van vádolva az izraeli miniszterelnök, de ez nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem egy ítélet, ez egy vád. Tehát nem folyt le eljárás még ezzel kapcsolatban, vagy elkezdődött, de semmiképpen nem fejeződött be. Tehát ezt csak azok számára mondom, akik rögtön háborús bűnöst kiáltanak, vagy ezt a bélyeget sütik rá, olyas valakire, aki meg van vádolma valamivel, de nincs bizonyítva, azért az nem annyira, hogy mondjam, nem annyira finom. És
sőt, ugye többen azt is mondják, hogy le kellene tartóztatni. Ugye Magyarország elindította a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból, egyelőre ez függőben van. Aztán Magyar Péter arról is beszélt, hogy aztán majd vissza kellene lépni, szóval egy ilyen
Jogilag ez most úgy néz ki, hogy Magyarország elindította a kilépését ebből a testületből, ami egyébként teljesen rendben van, nincs ezzel semmi, nincs is semmi látnivaló. Sok ország a világ, nem tudom, lakosságának több mint fele nem tartozik bele ebbe. Tehát sem az Egyesült Államok, sem Kína, sem Oroszország, sem India nem tartozik ehhez a testülethez. Tehát ez ilyen szorgalmasok klubja, inkább így fogalmaznék. De még egyszer, tehát az izraeli kormányfő nem bűnös, hanem vádolva van valamivel, és folyik egy eljárás. Most Magyarország elindította a kilépését ebből a testületből. Ez egy folyamat, jogi folyamat, ami még nem ért véget. Az új kormányfő, vagy megválasztott kormányfő ígérete, vagy az általa bejelentett lépés szerint ezt a folyamatot meg fogják állítani, és Magyarország valójában sosem lép ki a testületből. Ami azt is jelenti, hogy és erről beszélt Magyar Péter is sajtótájékoztatón, amikor a Telex újságíró rákérdezett, hogy és akkor elfognák-e Netanyahut, hogyha Magyarországra lépne, mire Magyar Péter azt mondta, hogy tagja vagyunk ennek egy testületnek, akkor ott végre kell hajtani a határozatokat. Azért nagyon sürgősen szeretném leszögezni, és akkor nem is akarom tovább húzni, hogy a...
De ugye ez a tisztázandó.
Hogy a meghívás, ez egy szimbolikus meghívás, amely hál' Istennek reményt keltő a tekintetben, hogy az új kormány is különleges kapcsolatot fog ápolni Izraellel, de ennek semmilyen reális esélye nincsen. Igazából szerintem annak sem, hogy Netanyahu Magyarországra fog jönni. Én ezt nem tartom valószínűnek, ahogy az őszi 56-os megemlékezés a Magyarországra, de sokkal inkább azt gondolom, hogy az izraeli államelnök fog eljönni, és az rendben is van. Azt viszont őszintén remélem, hogy az új megválasztott kormányfő el fog látogatni a zsidó államba, és bemutatja, vagy szimbolikus és gyakorlati tárgyalásokat tud folytatni, és gesztus mutatni az Izrael támogatást illetően.
Mire alapozza azt, miért gondolja, hogy nem Netanyahu fog jönni? Ezek miatt a körülmények miatt,
brutálisan őszinte, akkor azt mondom, hogy én nem látom magam előtt azt a szenáriót, hogy bármelyik ország letartóztatná Izrael miniszterelnökét. Én ezt nem látom magam előtt. Ilyen nem fog megtörténni. Ezt senki nem vállalná be. Még a legellenségesebb országok sem vállalnák be. Itt a nyugati országokra gondolok. Tehát ez egy óriási történelmi, hogy is mondjam, bűn volna. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy fölösleges konfliktus forrás lenne, hogyha eljön, és a magyar miniszterelnök nem tartóztattatná le, akkor tulajdonképpen ez kicsúfolása volna ennek a büntetőbírósági tagságnak. Ha meg letartóztatja, akkor megmondom, az meg egy olyan nemzetközi, szóval hogy ezt nem látom magam előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a meghívás, és ez így van helyén, és ez nagyon helyén való. Egyébként más minden világvezetőt, aki beszélt Magyar Péterrel a megválasztása után, mindenkit meghívott, ez így van rendjén, ez egy gesztus. Izrael minden bizonnyal képviseltetve lesz ezen az eseményen, valószínűleg nem Benjamin Netanyahu által, mert egy fölösleges konfliktust látnék ebben. Még egyszer, az egész dolog tulajdonképpen az emberek többsége számára egy valószínűleg érdektelen színjáték. Ami igazán fontos ebben az egészben az, hogy Magyarország számára eszenciálisan fontos, hogy a kapcsolatok jók maradjanak továbbra is. Még egyszer, gazdasági, hírszerzési, katonai, kulturális, politikai, ideológiai okokból, illetve hát azért, mert Izraelben él egy több tízezer, százezer fős magyar zsidók közösség, magyar közösség, magyar
eredetű közösség,
és Magyarország pedig az egyik legnagyobb zsidó közösségnek ad otthont, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a kapcsolatnak, a jó kapcsolatnak a fenntartás az mindkét ország jól felfogott érdeke, már pedig a politika általában érdekek mentén rajzolódik, és nem pedig hangzatos szalagcímek mentén.
A nyugat-európai klíma miért változott meg, a migrációval van összefüggésben?
Tulajdonképpen ugye hát ennek a folyamatnak azért a szemtanúi lehettünk az elmúlt években, főként, és hát nagyon meglepő módon a 2023. október 7-i terrortámadást követő terrorellenes háború mokán erősödött fel, ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez inkább egy ürügy annak az egyébként is jelenlevő folyamatnak Nyugat-Európában, amely amiatt, hogy a nyugat-európai országok többségében az illegális migráció következtében rendkívül nagy és befolyásos muszlim közösségek vannak, azért szerkesztő, ha belegondol, Franciaország lakosságának 10% a muzulmán, Ausztria lakosságának 8% a muzulmán, Németország lakosságának 6-7%, tehát itt emberek 10 millióiról beszélünk, összességében európai szinten, ami egy komoly politikai tényező, egy olyan tényező, amelyet semmilyen politikai erő Európában nem tud figyelmen kívül hagyni, egy komoly választói rétegről van szó, amely értelemszerűen, vagy hogy mondjam, nem meglepő módon úgy irányítja az európai politikát, és a megválasztásra, meg politikai hatalomra törekvő politikai pártok tulajdonképpen színezet nélkül nyilvánvalóan ennek a választói tömegnek valamilyen módon keresik majd a kegyeit. Úgy tűnik, hogy hogy igazából a jobboldali konzervatív pártok azok, amelyek felismerik ebben a demográfiai változásban rejlő rendkívüli veszélyt, amely egyaránt kulturális és egyaránt demográfiai, és a nagyon gyakorlati értelemben pedig biztonsági kockázatot hordoz magában.
Köszönöm szépen, Megyeri Jonatán Rabbit, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kommunikációs igazgatóját hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta, illetve nem teljesítette. Ez a tanúság a lengyel példából, és akkor keresünk egy párhuzamot, mert hogy ugye a Magyar Péter is azt ígérte, hogy visszahozza az uniós pénzeket, hazahozza egyébként járó uniós támogatásokat Magyarországnak. feltételrendszer is van ebben az esetben is. A lengyel példa egy az egyben másolható, vagy egy az egyben az történik. Erről is beszélgetünk a következő percekben Dobrin Vgyecki Péterrel, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ja, azért vesszük a Lengyelországot, mert az első fecske ebben az ügyben. Mi a tanúság, ami számunkra fontos lehet most?
Tanúságot nem tudnék levonni ebből a pillanatban, a tanúságot egy fél év múlva vonhatjuk le. Van egy belpolitikai vetülete a dolognak, amely más. Tehát a cél az alagút végén ugyanaz, mint volt, vagy az mindkét ország esetében hozzáférni az EU-s forrásokhoz. Lengyelország esetében egy teljesen más belpolitikai konstrukció volt 2023-ban, koalíciós kormány élén került hatalomra Donald Tusk egy ellenzéki elnökkel, amely erős vétóval rendelkezett. Magyarország ugye más a politikai berendezkedés is, és más a következő kormány felhatalmazása is. Ez a belpolitikai rész, és más az uniós rész, az európai rész, mégpedig azért, mert teljesen más elvárásrendszert támasztottak 2023 végén Lengyelországgal szemben, is támasztanak most Magyarországgal szemben. Összetettebb kérdésről van szó, és ha már fecskékről van szó, Lengyelország volt az első fecske igazából a 23 végén, amely azon államok sorából, akik korábban összetűzésbe keveredtek az Európai Unióval, próbált egyfajta kiegyezésre törekedni, ezért az Európai Unió is minden bizonnyal sokkal fogadókészebb volt egy kiegyezésre, hiszen szüksége volt arra, hogy felmutathassa ezt a diadalt, úgyhogy mindkét fél érdekelt volt abban, hogy viszonylag gyorsan kiegyezésre kerüljön sor, ezért is láthattuk azt, hogy Donald Tusk rövid időn belül tudott felmutatni már olyan ígéretet, hogy sőt a kampány során már fel tudott mutatni egy olyan ígéretet, hogy megválasztása esetén rövidesen Európai Uniós pénzek érkeznek újból Lengyelországba a visszatartott forrásokból, és igazából ez meg is történt. Nem egyszeri nagy átutalásról van szó természetesen, hanem különböző szakaszokban kerültek pénzek Lengyelországba, ha minden igaz, az idei évben például rekordmennyiségű támogatást kap majd Lengyelország.
Ugye a Tusk szintén brüsszeli támogatott politikus, hiszen ott is dolgozott, ott is politizált tisztségviselő volt korábban. Ez Magyar Péternél is fennáll. Ez egy hasonló történet. De hol van a különbség? Most a berendezkedésen túl. Már csak azért is, mert például van ez a 27 pont, ami mint feltétel. Erről Ursula von der Leyen azt mondta, hogy ez nem ajánlat, hanem ez faktum. Lehet ez? Lehet ilyen egyáltalán a diplomáciában?
Én alapvetően tárgyalásról van szó, tehát ha más nem, akkor Donald Trump érájában élve, nem csak a mostani elnökségre gondolva, hanem az előző elnöki ciklusra gondolva is, megtanulhattuk azt, hogy némi fenntartással kezeljük azt, hogyha valaki azt mondja, hogy van egyfajta vörös vonal tárgyalásokban, és azt nem lehet átlépni. Kicsit cinikusan azt mondanám, hogy a vörös vonalak ideje az már lassan lejárt.
Főleg, hogyha ajánlatról van szó, ugye ez egy érdekes, mert végül gyakorlatilag ajánlat, de...
Igen, minden
mert ha nem, akkor diktátum.
Így van, ugye alapvetően mindig az van, hogy egy erősebb fél próbál ráöltetni akaratát a kisebbik félre, a kisebbik fél pedig próbál különböző érvekkel, ügyességekkel minél kedvezőbb feltételrendszert kiharcolni. Magyarország az Európai Unión belül egy egyenlő tagállam a többiek között, ettől függetlenül nem szabad elfelejtenünk, hogy azért az Európai Unión belül nem mi vagyunk a legerősebb tagállam. Ettől függetlenül úgymond egyenlőséget élvezünk, egyenlő elbírálásra esünk, innentől kezdve pedig mutathatunk, vagy mutathat majd a következő magyar kormány a lengyel példára, mely példa azt mutatja, hogy rendben, más feltételrendszer miatt, de nem feltételül sikerült úgy az elvárásokat teljesíteni, hogy ezt az Európai Unió előzetesen megszabta, és mégis sikerült kompromisszumot elérni.
Azért érdekes, mert hogyha egyszer ők támogatták ezt a politikát, illetve a kormányváltást, akkor hogyha nem adnak semmit, akkor azzal nem jó helyzetbe hozzák ugye a támogatott felet.
Értelemszerűen mindkét oldal érdekelt, más-más okok miatt. Igen, éppen ezért úgy vélem, hogy lesz megegyezés, meglátjuk, hogy milyen mértékben, de az biztos, hogy nem értek egyszerűen az Európai Uniónak, hogy egy olyan időszakot követően, amikor nagyon sokáig a napi politikai kommunikációt Magyarország dominálta, most, hogy egy Európai Unió által
üdvözölt változtatásra került sor Magyarország élén, majd kerül majd sor, hiszen még azért jövőről beszélünk, akkor egyszerűen nagyon rossz képet mutatna az a többi tagállam felé, hogyha innentől kezdve hirtelen megint a becsukott ajtók politikáját folytatná az Európai Unió.
Mik a legkritikusabb, ugye 27 pont ez, de mi az, ami legkritikusabb lehet Magyarország szempontjából, ami a hát a szuverenitás elvesztése szóval azzal járna.
Ez megint nézőpont kérdés alapvetően, hogy ki mit és mennyit tud engedni, hogyha a jogállamisági kritériumokat nézzük, és ragaszkodunk a jogalkotásban foglalt kitételekhez, akkor alapvetően lehet úgy kedvezményeket tenni az Európai Unió számára fontos kérdésekben, akár az egy egyetemi autonómia kérdésében, anélkül, hogy legalábbis az én privát véleményem szerint a nemzeti szuverenitás rendkívüli módon sérülne. Fontos látni, hogy az a kommunikáció, ami most megkezdődött Nyugat-Európában egyes nagyobb tagállamok részéről, hogy rendben, most van Magyarországon kormányváltásra kerül sor, végre át lehet térni a többségi szavazásos rendszerre a legtöbb kérdésben. Egy olyan kulcskérdés, ahol viszont a kisebb tagállamok, így Magyarország sem szabad, hogy engedjen, hiszen nem szabad erre az optimista hullámra felülni, és azt gondolni, hogy azáltal, hogy az Európai Unió most békül, vagy Európai Unió vezető tisztségviselői békülékenyebb hangnemet ütnek meg, ez azt jelenti, hogy hosszú távon Magyarország vagy más kisebb tagállamok érdekét szolgálna az, hogyha az egyik legfőbb védekezési mechanizmusukat, még pedig a szavazati jogukat számos kérdésben elvenni az Unió.
Köszönöm szépen Dobrovnyecki Pétert, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetőjét hallották.
Köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vége a feszült várakozásnak, mert megérkezett a Suzuki első tisztán elektromos modellje, az e-Vitara. Teszteld az elsők között, vagy válassz a népszerű és jól bevált hibrid modellek közül. Ne feledd, az autó 10 éves koráig meghosszabbítható Suzuki Pro garancia mindegyik modellhez kérhető. Várunk márka kereskedéseinkben. Suzuki.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
A Magyar Rádió énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt a Rákóczi úton az Astoria után a Puskin utcánál nem járható a buszsáv. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Arra szól a kocsisor a Lehel utcától. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Fátyol felhős napos időig érkezik, eső nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 16 és 21 fok között alakul.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. április 23-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ismét jön az orosz kőolaj a barátság vezetéken, Ukrajna pedig megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitelt.
Két új miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter leendő kormányfő. A gazdasági miniszterjelölt közben a minimálbér adójának csökkentését jelentette be.
Továbbra is bizonytalan, mikor tarthatják meg az amerikai-iráni béketárgyalások újabb fordulóját. Következnek a részletek. Újraindult a barátság kőolaj vezeték, a szállítás január végén állt le, amikor orosz dróntámadás érte a vezetéket. Ezzel párhuzamosan az uniós nagykövetek jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot. Erről véglegesen a mai informális EU csúcson döntenek. Dorogi Zsuzsanna információi.
3 hónap leállás után szerdán újraindult a kőolajszállítás a barátság vezetéken. A MOL közleménye szerint az első szállítmányok legkésőbb csütörtökön Magyarországra érkeznek. Szakértők szerint ezzel biztosabbá válik hazánk üzemanyag ellátása, és fokozatosan feltölthető lesz a kőolaj tartalék. Pásztor Szabolcs azt mondta, a hír, hogy megindult a szállítás a barátság kőolaj vezetéken, rögtön nyugtatólag hatott a piacra.
Stabil, kiszámítható, és tegyük hozzá, hogy olcsó is, és egy olyan környezetben, amikor például az iráni háború felbojdulást okozott a globális kőolaj piacon, nagyon fontos, hogy stabil, kiszámítható formában legyen biztosított az üzemanyag ellátás a háztartásoknak, a családoknak, de egyébként a vállalkozások számára is.
A Reuters egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta, az első kőolajszállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de hogy ez milyen mennyiséget jelent, egyelőre nem lehet tudni. A hírügynökség megjegyezte azt is, hogy a barátság kőolaj vezeték ügye egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló uniós szavazással. A 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet a tagországok még decemberben hagyták jóvá Ukrajnának. Az Orbán kormány azonban blokkolta a folyósítását, és a támogatást az olajszállítások újraindításához kötötte. Orbán Viktor szombaton Facebook oldalán kijelentette, ha van olaj, van pénz, amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.
Semmilyen zsarolásban nem megyünk bele.
Magyar Péter leendő miniszterelnök pedig hétfőn sajtótájékoztatóján szólította fel Volodymyr Zelenszkijt, hogy tartsa a szavát és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra. Az olajvezeték újraindulása után néhány órával az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek jóvá hagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfelvételét. Ukrajnának nagy szüksége van erre a hitelre, és ez egyben egy jelzés is Oroszországnak, hogy nem tud felülkerekedni Ukrajnán, ami most rendkívül fontos, fogalmazott még kedden Kaja Kallas. A szlovákok sem blokkolják tovább az Oroszországgal szembeni szankciókat, ezt a szlovák külügyminiszter jelentette be. A ciprusi EU elnökség tájékoztatása szerint az Ukrajnának szánt hitel és az Oroszország elleni szankciók végleges elfogadása a csütörtöki informális uniós csúcs találkozón várható.
Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz tehát a két legfontosabb témája a ma kezdődő uniós csúcsnak.
Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a kormányzati átadás átvételre hivatkozva nem vesz részt a ciprusi tanácskozáson.
Gyorsítaná az áttérést a tiszta energiára az Európai Bizottság. A javaslatcsomag célja Európa védelme a fosszilis energiahordozókkal összefüggő válságoktól. Brüsszel, Berek Patrícia.
A Földnapja alkalmából bemutatott Acceleratio uniós eszköz célja, hogy gyorsítsa az átállást a fosszilis eredetű energia felhasználásáról a tiszta, saját termelésű energiára, és megteremtse Európa energiafüggetlenségét, közölte az energiaügyekért felelős biztos. Dejerező hangsúlyozta, az európai háztartásoknak és az iparnak azonnali, ideiglenes segítségre van szükségük, hogy védelmet kapjanak az az energiaársokkok ellen. Ez magában foglalhatja például a célzott jövedelemtámogatást, az energiautalványokat, vagy a villamos energiát terhelő adók csökkentését. A bizottság emellett azt javasolja, hogy a tagállamok összehangoltan töltsék újra föld alatti gáztárolóikat, rugalmasabb szabályokat vezetnének be az újratöltésre, illetve az olajkészletek kivételes felszabadítására, és összehangolnák a tagállami olajfinomítók termelési kapacitásait. Emellett az uniós testület ösztönözné a befektetéseket az elektromos autóiparba, a hőszivattyúkba, megerősítené a villamos hálózati rendszert, bekapcsolva a hálózatba a megújuló forrásokat, például a szél- és vízerőműveket is. Újságírói kérdésre határozott nemet mondott azokra a felvetésekre, hogy Európa állítsa le az orosz gáz és olaj kivezetését.
No.
Nem. Nem importálunk egyetlen molekula orosz energiát sem a jövőben. Miért? Mert Putyin fegyverként használta az energiát a tagállamok ellen, zsarolta vele az uniót, és végül azért sem, mert ha orosz energiát vásárolunk, azzal közvetetten támogatjuk az ukrán barátaink elleni háborút, hangsúlyozta Dan Jørgensen uniós biztos. Az Európai Bizottság szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az európaiak 24 milliárd euróval többet költöttek a fosszilis energiahordozók behozatalára, ezért fontos az átállás a tiszta, saját termelésű energiára.
Továbbra is bizonytalan, mikor tarthatják meg az amerikai-iráni béketárgyalások újabb fordulóját. Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a tűzszünetet, ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők blokkádját a Perzsa-öbölben. Részletek Réti Margittól.
Iráni zászlókat lengető tömeg özönlött el keddeste Teherán központját, ahol a forradalmi gárda bemutatta arzenáljának legújabb ballisztikus rakétáját. Donald Trump, amerikai elnök a sajátos parádéval nagyjából egy időben jelentette be, hogy a pakisztáni közvetítők kérésének helyt adva határozatlan időre meghosszabbítja a szerdán lejáró ideiglenes tűzszünetet, de az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartja. Iszlámabadban fenntartják a szigorú biztonsági intézkedéseket, jól lehet továbbra sem tudni, mikor tartják meg az eredetileg hét elejére tervezett újabb amerikai-iráni tárgyalásokat. A pakisztáni közvetítők látnak reményt arra, hogy három napon belül folytatódjon az egyeztetés. A The New York Post című lap kérdésére Donald Trump annyit reagált, ez lehetséges. Egy iráni diplomata viszont az épi hírügynökségnek úgy fogalmazott, Teherán nem tárgyal addig, míg Amerika fel nem oldja a kikötők blokkádját.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A kormányváltás után gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása, mondta az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójának vezetője.
Manfred Weber hozzátette, támogatja az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárás megszüntetésének előkészítését. Hangsúlyozta, Magyar Péter Lándő miniszterelnök részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt, európai irányvonallal és konkrét reformígéretekkel.
Újabb miniszterjelöltek nevét ismertette a Tisza párt elnöke, leendő kormányfő.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét, a miniszterelnökség vezetésére pedig Ruf Bálintot kérte fel.
Az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként a miniszterelnökséget vezető miniszternek jelölt Ruf Bálint.
A Válasz Online-nak azt mondta, 1989-ben nem lehetett feltárni sem a Kádár rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy rendszerig. Ez történészi feladat, az új kormány pedig lehetőséget biztosíthat a politikai nyomás nélküli kutatásra.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése tette hozzá, hogy csökkentik a minimálbért terhelő SZIA-t. A leendő miniszter azt is közölte, mindenkinek, aki kevesebbet keres, mint a mediánbér, ami jelenleg nagyjából havi bruttó 625 000 forint, szintén mérséklik az adóterhét.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezetőházi orvos.
Békési Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában kérdésre válaszolva elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisán tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött, és felborult egy kamion az M1-es autópályán Nagyigmán térségében. A 92-es kilométernél mindkét irányba megállították a forgalmat, aki teheti térjen le a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban. A torlódás mindkét irányban több mint 12 kilométeres. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon kigyulladt egy kamion. A 40-es kilométernél a forgalom egy sávon elindult, a torlódás itt is több kilométeres.
Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-esen mindkét irányba megindult a forgalom, de a torlódás csak nagyon lassan oszlik. És történt még egy baleset az M7-es autópályán a 78-as kilométernél Polgárdi térségében. Itt több személygépkocsi ütközött. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, torlódik itt is a forgalom, vezessenek nagyon óvatosan. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Torlódik a forgalom a Lehel utcától. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Városmajor utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz, de kissé szeles idő lesz. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet délután 16-21, késő este 7-15 fok között alakul. Napos időre készülhetünk a hét hátra lévő részében is, helyenként akár 20 fok feletti hőmérséklettel.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros lesz az Alaegerszeg ellenfele a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. A Pécs bejutott a fináléba a női kosárlabda NB1-ben. Szőke Alex ezüst, Lévai Zoltán pedig bronzérmet nyert a birkózó EB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Drámai mérkőzésen jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Ferencváros, miután 2-2-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-es párbajban búcsúztatta a vendég Győrt. Az FTC a május 9-i döntőben a Zalaegerszeggel találkozik majd a Puskás Arénában. Robi Kín, a Ferencváros vezetőedzője így értékelte a tegnapi elődöntő után.
Nyilván sosem szerencsés, ha 11-es párbajra kerül sor, mert az kicsit olyan, mint a lottó. De az ilyen sors döntő pillanatokban kellenek az igazán nagy karakterek, akik képesek felnőni a feladathoz. Ma pedig több ilyen játékosunk is volt, mint például Dibusz Dénes, aki előlépett, miután az első büntetőnk kimaradt.
Korbu Máriusz a 106. percben csereként lépett pályára, a büntető párbajban pedig maga biztosan értékesítette büntetőjét, a Ferencváros középpályását Farkas Márton szólaltatta meg.
Tudtam, hogy készen kell állnom, bármennyire is lenne az, 1 percre, 90-120 percre. Tudtam, hogy egy kis higgadság hiányzik nekünk. Örültem volna, hogyha tudtam volna eldönteni hamarabb egy kicsit, mert volt egy helyzetem. De viszont így kellett ennek lennie, és ez így volt tökéletes.
Ott a hosszabbítás második felében egyébként nem csak neked volt helyzeted, még két csapattársadnak is, pedig az első 15 perc nem úgy nézett ki a hosszabbításba, hogy ti bírjátok jobban fizikálisan. Mit szedtetek ott össze a végére?
Én ahogy beálltam, éreztem rajtuk, hogy elfáradtak nagyon. Talán ők nem tapasztalták meg olyan sokszor ezt a három naponta meccset játszani. Én egyből éreztem, hogy ott van keresni valónk, és talán győzni tudunk a büntetők előtt, de nem jött össze, de így kellett ennek lennie.
Az elveszített vasárnapi bajnoki után, annak függvényében, mit jelent most ez nektek, hogy valahogy de sikerült bejutni a döntőbe?
Először is a vasárnapi mérkőzés után én személy szerint nagyon szomorú voltam, mérges, de inkább szomorú. Nem aludtam, de utána tudtam, hogy jön a következő meccs, és arra készen állni, és ott újból megmutatni. Ezért szép a foci, mert rá három napra be tudod bizonyítani, hogy tudsz győzni megint.
A Győr vasárnap bajnoki mérkőzésen 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost, tegnap azonban tehát 11-esekkel az FTC diadalmaskodott. A büntető párbajban két hazai játékos is hibázott, a győriektől viszont hárman is. Csinger Márk egyfél időt töltött a pályán, az Eto védője a mérkőzés után így nyilatkozott.
Hát a hosszabbításban szerintem mindkét csapat felé eldőltett volna. Nekünk is megvolt a helyzetünk, a Freudnak is megvolt, de tudtuk, hogy büntető rúgása azokban jók vagyunk, de egyre kevesebbet rúgtunk be, sajnos így nem tudtunk tovább jutni.
Gyakoroltátok egyébként tegnap?
Persze, mindenképp lehetett látni. Aki odaállt, az beszerette volna lőni, most a szerencse nem velünk volt.
Említetted a hosszabbítást, hogy mindenkét csapatnak volt lehetősége. Inkább az első 15 perc volt a tiétek, talán ott volt két
hát
három lehetőség.
A kinézségen az inkább tudom mondani, hogy még volt az első, úgymond az első 15 perc. Utána Fradinak volt második 15 perc, volt egy lesgolyunk is a negyed órába. Mi minden szerintem mindent megtettünk, de büszke vagyok a csapatra, és így ki lehet esni egy kupából.
A mérkőzés elején már a harmadik percben hátrányba kerültetek, és mintha kellett volna egy kis idő, mire megtaláltak a játékotok vagy a Fradi ellenszerét. Ha picit visszatekintünk, akkor hogyan indult nektek ez a mérkőzés, hogyan tudtatok aztán fordítani?
Szerintem úgy indult, hogy úgymond bal szerencsés, ott a középre ment egy labda, és pont el tudta rúgni, és jól tudott szerezni, de utána a helyzet meg olyan sanszor nem volt a Freudnak, mi is alakítottunk ki helyzeteteket, és szerencsére a fél idő eleje előtt be tudtunk találni kétszer is, de sajnos utána szintén kaptunk egy gólt, de úgy jöttünk ki a másik félre, hogy ugyanezt szeretnénk tovább csinálni.
Németországban is kupa mérkőzést rendeztek, tegnap a Bayern München pedig döntőbe jutott a Leverkusen 2-0-ás legyőzésével. Gazdag Dániel gólt szerzett, a Columbus Crew pedig 2-1-re legyőzte hazai pályán a Los Angeles Galaxy-t az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Felépült sérüléséből Szúcs Körnél is egyből végigjátszott a csapat a bajnokiát. A Vojvodina gól nélküli döntetlent játszott a Partizánnal hazai pályán a szerb labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. Szúcs Körnél márciusban ugyan bekerült a magyar válogatott keretébe, de sérülés miatt el kellett hagynia az edzőtábort. A 24 éves védőt Törőcsik Nagy Tamás kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
Most már mondhatom azt, hogy teljesen rendben van a lábam. A válogatottnál sérültem meg edzésen, de hál' Istennek nagyon segítőkészek voltak itt a csapatnál, a doktortól kezdve a fizioterapeuták, erőnléti edzők, úgyhogy mindent megadtak, hogy minél gyorsabban visszajöjjek a pályára, és 4 hét alatt sikerült visszajönnem, és ma már játszani, úgyhogy ennek örülök.
Hogyan értékelnéd a mai mérkőzést, a Partizán elleni rangadót? Valamennyivel több helyzetetek volt, különösen a mérkőzés végén, amikor már ember előnyben voltatok, de nem sikerült gólt szerezni.
Mind a két csapat tudta, hogy mekkora tétje van ennek a meccsnek, és összességében egy igazságos döntetlen született szerintem. Nekik is, nekünk is megvoltak a helyzeteink, de valahogy ma így alakult, hogy egyik csapat se tudta eldönteni a találkozót. De hát van még hátra egy pár mérkőzés, úgyhogy azon leszünk, hogy megtegyünk mindent a továbbiakban is.
A márciusi válogatott mérkőzéseket az említett sérülés miatt kénytelen voltál kihagyni. Júniusban a magyar válogatott majd újabb felkészülési mérkőzéseket vív. Bízol abban, hogy Rossi szövetségi kapitány újból meghív?
Én mindent tőlem tehetőt meg fogok tenni. Nyilván most az első és legfontosabb az, hogy a lábam teljesen rendbe jöjjön, fizikailag újra felépítsem magamat, és mindent meg fogok tenni, és természetesen várom majd a kerethirdetést, úgyhogy így állok hozzá.
Az angol labdarúgó bajnokságban a Manchester City 1-0-ra nyert a Burnley vendégeként, így átvette a vezetést a tabellán. Szintén a Premier League-ben Bournemouth-Leeds 2-2, a hazaiaknál Tóth Alexa hosszabbításban lépett pályára. Spanyolországban Barcelona-Celta Vigo 1-0, a katalánok így megőrizték 9 pontos előnyüket a Real Madrid előtt.
Nemzeti Sport Krónika.
Az NKA Pécs bejutott a női kosárlabda NBA egy döntőjébe, miután fölényesen 75-38-ra legyőzte a TFS csapatát idegenben az elődöntő második mérkőzésén, ezzel 2-0-ra megnyerte a párharcot. Török Ágnes 12 pontot szerzett tegnap, majd a találkozó után Szekeres Péternek nyilatkozott.
A Vártnál egy könnyebb párharcot nyertetek és kerültetek a döntőbe?
Én azt gondolom, hogy könnyű meccs volt, de meg kell dolgoznunk azért, hogy ez könnyű meccs legyen. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mentálisan azért ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, 1-0-ra vezettünk, ugye, és mindenképpen beszerettük volna zárni ezt a párharcot. Nagyon örülök, hogy ilyen könnyen sikerült, és felhőtlen nagy a boldogság, hogy döntőben vagyunk.
Mekkora könnyebbség nektek, hogy így kerültetek be a döntőbe?
Én azt gondolom, hogy minden elődöntő nehéz, a TF megérdemelten jutott ide az elődöntőbe a legjobb négy közé, úgyhogy minden elismerésem nekik, és nagyon jó munkát végeztek az egész szezon során. Nekünk meg azt kellett bebizonyítani, hogy nem véletlenül nyertük meg az alapszakaszt, és nekünk bizony ott van a helyünk a döntőben, úgyhogy szerintem ennek így kellett lennie.
Szintén a női kosárlabda NBA egy elődöntőjében a másik ágon, a Sopron hazai pályán 75-58-ra legyőzte a DVTK-t, a két győzelemig tartó párharc állása így 1-1.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Tegnap két érmet is szereztek a magyar versenyzők a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A kötött fogású a 97 kg-os mezőnyében Szőke Alex ezüstéremmel zárt, miután a döntőben kikapott a bolgár Milovtól. Szintén kötött fogásban a 82 kilósoknál Lévai Zoltán pedig bronzérmes lett. A 30 éves birkózó a harmadik helyért rendezett mérkőzésen horvát Kodricsot győzte le. A nőknél Bognár Erika a selejtezőben, míg Szabados Noémi a negyed döntőben szenvedett vereséget, mivel azonban Szabados ellenfele a döntőig menetelt, így a magyar versenyző ma Vigaszágon folytathatja az EB-t. Most Szőke Alexet hallják, aki tehát ezüstéremmel zárt, Dedecsik Ferenc a riporter.
Sajnos jól védekezett, én hibáztam egyet, de nem is hibázok, akkor is ugye egy-egy lett volna az eredmény, úgyhogy most neki jobban kijött.
Ez az első Európa-bajnoki döntőd, és most már a VB ezüst mellé van egy EB ezüstérmed is. Tudod ezt most így nézni, vagy tudod ezt a folyamatot nézni jelen pillanatban?
Nyilván ez egy hosszú lépcső, meg hosszú pálya, míg az ember eljut a csúcsra. Nehéz, vannak ilyen utak, de nyilván most még nehéz pozitívan gondolkodni, mert meccs után vagyok, de örülök ennek is, hogy éremmel térek haza.
A 2023-as műtéted után visszatértél az élmezőnybe, ez már önmagában óriási fegyvertény. Az, hogy az EB bronz után, VB ezüst után, most van egy EB ezüstöd is. Ez így egyben nézve azért remélem, hogy mosolyra ad okot benned is, hogyha így gondolsz vissza rá.
Nyilvánvaló, nehéz időszakon vagyunk túl. Hál' Istennek kijöttünk belőle, úgyhogy építkezni kell, jó az út, nyomni kell tovább a melót, mert tényleg jó az, amit csinálok, és itt az eredménye, hogy éremmel megyek haza. Nyilván jobb lett volna, hogyha ez fényesebb, de hát Tabihoz képest ugye egyen jobb, úgyhogy pozitívumot is nézni kell a dolgokba, a hibákat is orvosolni, úgyhogy ez így jött ki.
Az esélyesek győzelmével zárult mindegyik tegnapi döntő a szegedi kajakkenu válogató versenyen. Csikos Zsóka a kajakosok 500 méteres egyéni száma után tegnap 1000 méteren is első lett, még 200 méteren Lucz Anna győzött. A kenusoknál Kis Ágnes duplázott, aki kedden 200 méteren, tegnap pedig 500 méteren ért célba elsőként, míg a férfi párosok 500 méteres versenyében a Kollár Kristóf Juhász István egység nyert. Csikos Zsóka tegnapi sikere után Bitman Emilnek összegzett.
Tegnap azt mondtad, hogy nagyon izgultál, még a rajtnál is, most hasonló érzések voltak benned, vagy a tegnapi 500-as siker egy picit megnyugtatott?
Igazából az 500 az nagyon más, ezzel mindig nyugodtabban érkezek, viszont most nagyon fáradt voltam, úgy éreztem, hogy meg kicsit ez az izgulás, meg hogy már nagyon akarok versenyezni, és kicsit túlment a kereténél, és ma már inkább nem akartam versenyezni, vagy kicsit nehezebb volt, de a reggelit azt tudtam abszolválni, azzal beelveztem magam, és délután mentem egy maxot, úgyhogy örülök, hogy nyertem.
Talán azért voltál legnyugodtabb az 1000 miatt, mert régen is tudtuk, hogy ez neked nagyon fekszik az 1000 méter, és ez is egy olyan pálya volt, hogy igazából mi, akik a partról láttuk, azt ugyan láttuk, hogy jön az ellenfeled föl rád, de ez egy magabiztos sikernek tűnt, mondom én ezt persze a partról.
Nem, én aggódtam, meg nem úgy készültem, hogy nyilván úgy készültem, hogy nyerek, de hogy nem raktam magamra akkora terhet, hogy igazából, hogyha már egy-kettő vagyok, akkor már örülök. Nem, ugye én örültem, hogy jön a mesi, mert nem adják ingyen versenyeken se az ezret se, legalább csatáztunk egyet a végén, örülök neki.
Zárásként kézilabda, a férfi kézilabda NBA egy egyetlen tegnapi mérkőzésén a harmadik helyen álló Tatabánya a Vártnál nehezebben 31-30-ra győzte le idegenben a sereghajtó Budakalászt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Egy hosszabb tavaszi túra előtt többnyire felkészülünk a különböző rovarok elleni védelemre, de sajnos akár a kertünkben is ott lehetnek a veszélyes vérszívók. Mit tegyünk, ha kullancsot találunk magunkban vagy gyermekünkben? Milyen vírusok ellen létezik oltás? Mennyire nyújtanak ezek védelmet? Mire jó egy kullancs térkép? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Méresi út 71 szám alatt álló villát a Plósz család építette, lakta Somlai Artúr, a kétszeres Kossuth díjas színész, majd megérkezett a Karinti család is. Bejártuk a mesélő épületet a kertkaputól a padlásig.
A hely! Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Acél Petra nyelvész kommunikáció kutató, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Kedves ismerősöm hosszan mesélt fontos tárgyalásáról. Nagy kedvel ecsetelte, mi hangzott el, és persze azt is, hogy mi nem. És hogy közben még üzeneteket is tudott küldeni kollégáinak. Akkor hirtelen megkérdeztem tőle, milyen színű volt tárgyalópartnere szeme. Meghökkent, megakadt a beszámolóban. Hát honnan tudnám? Kérdezett vissza. Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Önök fel tudják idézni, mi minden történt mai ébredésüktől eddig a pillanatig, amikor, és milyen megtisztelő, éppen engem hallgatnak? És fel tudják idézni, hogy felületes és fontosabb ismerőseiknek milyen színű a szeme? Hogy mi ennek a jelentősége? Hát a figyelem. Az a különleges emberi erőforrás, amely olyan könnyen kiapad. Lehet ugyanis, hogy az olaj és a földgáz fogyóeszköz, de ezeknél is hamarabb tud csökkenni az emberi figyelem mennyisége. Néhány éve az egyik nagy technológiai cég kimutatta, hogy az emberi fókuszált figyelem mindössze 8 másodperc hosszúságú. Ez pedig éppen 1 másodperccel kevesebb annál, mint amire az aranyhal képes. Ezúttal ne feszegessük, milyen kutatási módszerrel jutottak a meglehetősen kiábrándító eredményre, elég, ha magunkba nézünk. Tudunk még figyelni? Úgy, igazán, egészen. Úgyhogy közben nincs a kezünkben egyetlen okos készülék sem, nem kapjuk fel a fejünket egyetlen pittyegésre, és nem álmodozunk ki az adott helyzetből. Ha az információ a figyelmünket fogyasztja, akkor az információ bőség figyelemszegénységet okoz. Herbert Simon közel 40 éves állítását nehéz volna cáfolni. Mint ahogy azt sem mondhatjuk, hogy ne lennénk naponta túltelítve információval. Multitaskolunk is rendesen, vagyis több mindent csinálunk egyszerre. Nem arra gondolok, hogy vasalás közben kikérdezzük a gyereket, vagy vezetés közben rádiót hallgatunk, hanem úgy, hogy beszélgetés közben üzenetet is küldünk, és e-mailt is olvasunk, hogy tanulás közben internetet böngészünk, úgy, hogy megosztjuk ezt a különleges képességet, a figyelmünket. Azt hihetjük, hogy mivel csináljuk, tényleg képesek is vagyunk rá. De ez merő öncsalás. A figyelem nem osztható meg, csak elegánsan működő, szinte észrevétlenül fókuszt váltó agyunk hitet él velünk, hogy képesek vagyunk rá. Ha egyszerre két vagy több információforrásra figyelünk, az azt jelenti, hogy egyikre sem figyelünk igazán. Például a tárgyalópartnerünk szeme színére. Ilyenkor az összteljesítményünk 20%-kal visszaesik, és kevésbé tudjuk a fontosat a lényegtelentől megkülönböztetni. Ráadásul alig fogunk az egészből emlékezni valamire. A multitasking csupán mítosz, amelytől kevesebbek és nem többek leszünk. Bármilyen nehéz is, érdemes tehát megtanulni újra figyelni, egészen a másikra hangolódni, valóban jelen lenni, igazán benne lenni abban a helyzetben, amelyben éppen fizikailag létezünk. A figyelemszegénység ugyanis veszélyes és ártalmas. Nem csupán úgy, ahogy egy bekapcsolva hagyott vasaló, vagy egy véletlenül balra húzott autókormány, hanem úgy is, ahogy egy végzetes félreértés, egy elnagyolt következtetés, egy túl hirtelen meghozott ítélet, egy türelmetlen vélemény. És nem csak attól veszünk el valamit, akire vagy amire nem figyelünk, hanem magunktól is, és a jövőtől, az egész világtól. Szóval, kedves hallgatóim, érdemes felidézni ma reggel, mire is figyeltünk igazán. És végre elhatározni, hogy egy következő kutatásban bizony legyőzzük azt az aranyhalat.
Acél Petra, nyelvész, kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára jegyzetét hallották, és ez a jegyzet, ahogy a többi is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu weboldalunkon. Érdemes figyelni rá. Hírek jönnek, mert hogy 8:30 múlt majd egészen egy perccel, a stúdióban már ott van Beslin Bettina, és mondja is.
Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. Irán nem nyitja meg a hormúzi szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit, közölte az ország fő tárgyalója. Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be az iráni tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását annak érdekében, hogy továbbra is diplomáciai úton lehessen megoldani a konfliktust. Arról ugyanakkor nincs hír, hogy a hét elejére tervezett újabb tárgyalási fordulót mikor pótolják. Újraéleszteni az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország, ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral, akivel Ankarában találkozott. Recep Tayyip Erdoğan azt várja a NATO európai tagországaitól, hogy vállaljanak több felelősséget a transzantartin biztonság szavatolásában. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson. Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére, korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Megduplázzák a kilőhető medvék számát Romániában a túlszaporodás megfékezésére. A román képviselőház elfogadta az RMDS javaslatát, amely csak nem 900 állat kilövését írja elő. A cél az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme. Romániában az utóbbi két évtizedben 26 ember vesztette életét medvetámadásokban, és több mint 270-en sérültek meg. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig 5 üveg patkányméreggel szennyezett hípgyártmányú bébiétel találtak. A méreg nem gyártás közben került a babaételekbe, ismeretlenek akarták ezzel megzsorolni a gyártót. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Stílus, báj, játék a kép. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a cukkini kilója csak 599 forint, a magyar TV paprika kilója pedig csak 1299 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zárt a tegnap a New York-i értéktőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 6,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 1%-kal lett magasabban, az a kompozit pedig 1,6%-kal erősödött. Emelkedett az idei első negyedévben a Tesla bevétele és nyeressége, Közben a vállalat jelentősen $25 milliárddal erősíti meg beruházásait a mesterséges intelligencia és a robotika területén. Az amerikai elektromos autógyártó árbevétele éves összevetésben 16%-kal $22,4 milliárdra emelkedett, a nettó nyeresége pedig 17%-kal $477 millió nőtt. A járműkiszállítások 6,3%-kal emelkedtek 358 000 darabra, egy évvel korábban még 13%-os visszaesést regisztráltak. Új területre törne be a Netflix, hogy felpörgesse a platform bevételeinek növekedését. A vállalat várhatóan még ebben a hónapban elindítja az úgynevezett vertikális videóhírcsatornát a YouTube Shorts és a Facebook Reels szolgáltatásainak mintájára. A JP Morgan elemzője Doug Anmuth szerint úgy kell tekinteni a rövid videókra, mint egy eszközre, amelyen a felhasználókat a tévén kívül egy másik képernyőn is be lehet vonni. Pozitív meglepetés érkezett a Boeingtól, az amerikai repülőgépgyártó és védelmi ipari cég $22,2 milliárd árbevételről számolt be, ez 14%-os éves növekedést jelent. A korrigált egyrészményre jutó eredményük 20 centes veszteséget mutat, a várakozás 76 centes veszteség volt. 2020 óta, mióta veszteségesen működik a társaság, ez volt a legkisebb első negyedéves passzívum. Kelly Ortberg vezérigazgató kiemelte, hogy rekordszámú megrendelés állománnyal rendelkeznek, amivel 2019 után először szárnyalták túl az Airbust. Elmondása szerint űrbéli projektjeik is biztatóan alakulnak, ennek bevételei 20%-kal nőttek éves alapon. Európában csökkentek a főbb indexek tegnap, a londoni tőzsde 0,2%-kal került lejjebb, a frankfurti DAX 0,3%-ot gyengült, a párizsi CAC-ot 1%-ot vesztett értékéből, az olasz bőrze 0,2%, a spanyol mutató 0,7%-kal került lejjebb. Erőteljesen nőttek az új autóeladások Európában a múlt hónapban, elsősorban az elektromos járművek iránti kereslet bővülésének köszönhetően, közben a hagyományos belső égésű motoros modellek iránti kereslet tovább csökkent az Európai Autógyártók Szövetségének jelentése alapján. Az EU-ban, Nagy-Britanniában és az EFTA országokban az új autók forgalomba helyezése éves alapon 11%-kal csaknem 1,6 millió darabra emelkedett márciusban, ez két éve a legnagyobb növekedés. Az elektromos és a hibrid járművek együttesen már a teljes új autópiac 70%-át adják. Idehaza emelkedéssel zárt tegnap a tőzsde, a BUX 0,5%-os erősödéssel fejezte be a napot 136.308 pontig jutva, a forgalom 36 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek, a MOL 3,7%-kal emelkedett 4.236 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 42.180 forintig, a Richter 1,1%-kal erősödött 13.340 forintig, a Magyar Telekom pedig 2,3%-os pluszban zárt 2502 forinton. 1,7%-kal nőtt az idei első negyedében Dél-Korea gazdasága az előző negyedévhez képest, ez 5,5 éve a leggyorsabb bővülés. A gazdaság teljesítménye a tavalyi negyedik negyedében még 0,2%-kal csökkent. A növekedést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális kereslet felfutása hajtotta, különösen a félvezetőiparban, az ázsiai ország a világ egyik legnagyobb csipgyártója. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 365 forintba és 71 fillérbe, 1 amerikai dollár 312 forintba és 64 fillérbe, 1 svájci frank 397 forintba és 95 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Tavasz van, szép tavasz, egyre inkább alakul, de hát másfél hónap gyorsan elröppen, és akkor aztán itt a nyár, ami persze jó, de táborozás szempontjából milyen, ezt megtudjuk a következő percekben Tóth Bélától, a táborfigyelő.hu vezetőjétől. Mert ugye sok családban azért is küldik el táborban a gyermeket, hiszen a hosszú nyári szünet alatt nem megoldott a felügyelete. Ez is az egyik indok. Aztán meg hát a fejlődés, és így tovább az élvezet, a szórakozás, ez is benne van. Milyen típusok vannak? Szabad hely még biztosan van, hiszen időben gondolkodik, aki most kezd el keresni.
Alapvetően időben gondolkozik, azt látni kell, hogy február közepétől elindul az előfogási szezon minden évben a táborok piacán. Most jelenleg a táborfigyelőn 700 táborturnus közül tudnak választani a szülők, szóval elkésve nem vagyunk, de azt hozzá kell tennem, hogy 100 táborturnust már le kellett vennünk a weboldalról, mert betelt. Már beteltek, így van. Úgyhogy a legjobb árérték arányú táborok turnusai azok gyorsan telnek, úgyhogy érdemes azért ezzel a dologgal foglalkozni így egy-két héten belül, hogy ne kelljen kapkodni a végén, és ne legyen az a fajta tülekedésben részünk, ami szokott lenni így május közepétől a nyári szünet kezdetéig. Ahogy említette is, ugye egyértelmű az, hogy van egy pozitív oldala, hogy szocializáció élményt adunk a gyerekeknek, de van egy szülő szempontjából kényszer, és ugye 10 hetes lesz a nyári szünet, és ebbe a 10 hétbe kell tudnunk megoldani a gyerekek felügyeletét, illetve hát élménydús felügyeletét, mert hát mondjuk a nagyobb gyerekek esetében, mondjuk felső tagozat, de főleg a középiskola, ők el vannak már otthon, csak kérdés az, hogy mit csinálnak otthon, amíg mi nem vagyunk mondjuk 10 órán keresztül a számítógép vagy a mobil előtt. Nem biztos, hogy zombikat szeretnénk szeptemberbe visszaküldeni az iskolába, szóval jobb az, hogyha a korosztályával tölti az idejét, jobb az, hogyha ne adj Isten még tanul is valamit, vagy adott esetben csak szimplán jól érzi magát azonban a témában, ami őt igazán érdekli, legyen ez akár bármilyen sporttevékenység, vagy legyen ez mondjuk az informatika terület belül egy programozás, vagy legyen ez egy művészeti élménytábor, vagy egy kalandtábor. Meg hát ugye a valódi közösség, a valódi élmény, a virtuális világgal szemben, illetve ahelyett, hogyha időben megtapasztalja, akkor rá fog jönni, hogy mégiscsak ez az igazi, nem a húsvérvilág. Az biztos, hogy nagyon megváltoztak a táborok ahhoz képest, amikor mi voltunk mondjuk gyerekek, és mi táboroztunk. És ezt a kedves szülőknek is szeretném mondani, hogy azt látnunk kell, hogy azáltal, hogy felgyorsult a világ, és a gyerekeknek is, gondoljunk az egyik legnépszerűbb közösségi média platformra, amit használnak a gyerekek, ahol gyakorlatilag 3 másodpercenként pörgetnek, megtanultam tegnap a gyerekemtől a szót, scrolloznak tovább a gyerekek. Ebben az esetben olyan intenzivitás, olyan dinamika van, ami éri a gyerekeket, hogy egy mai tábornak körülbelül 100-szor annyi programjának kell lennie, mint amikor mi voltunk gyerekek, ahhoz, hogy le tudjuk kötni a gyereket.
Azt mondtuk, délelőtt strand ebédig, tessék, labdázni, találjátok.
Én mindig ezzel például hozom. Reggel levittek a Balatonpartra, este följöttünk onnan, és én boldog voltam. Szóval nem kellett semmi más. A mai gyerekek is imádnak strandolni, nehogy félreértsük. Imádják a Balatont is, építes strandot is, bármit. De egy óra után elkezdenek néződni, hogy szép volt, jó volt, mi a következő. És ha nem jön következő, akkor előkerülnek azok a telefonok, és onnan utána őket visszahozni a való világba, az nagyon nehéz.
De nem találják föl magukat? Mert egyébként nekünk az volt a sorsunk,
hogy... találják föl magukat.
Szóval nem azt vártuk, hogy jöjjön valami, hanem kitaláltuk, nem?
De ők így találják föl magukat, ezt muszáj nekünk szülőként is, meg főleg táborosztatóként, szóval szakmabeliként ezt nekünk meg kell érteni, hogy annyira, hát hogy mondjam, a formás hátsó felük alá van rakva minden a mai gyerekeknek, és annyira karnyújtásnyira van minden a szó szoros értelmében, hogy a zsebünkből kivesszük az élményt és azt, ami leköt, hogy nem kell érdemben tennünk érte. És ezért van az, hogy például egy tábornak annyira intenzívnek, pörgősnek, élménydúsnak kell lennie, hogy érdemi alternatívát nyújtson erre az impulzivitásra, nehéz szó, és élményszerűségre, dinamizmusra, amit maga az online világ tud nyújtani a gyerekeknek. Ezt a mai táborok meg tudják csinálni, és el tudják kérni, és hiába van ott a zsebében a gyereknek a telefon, nem fogja használni, mert részt akar venni benne, mert én hiszek abban, hogyha megfelelő minőségű programot adunk a gyereknek, a gyerek még mindig a barátjával, a barátnőjével, a társaival együtt akar játszani, inkább, vagy legalább annyit akar velük játszani, mint a mobiltelefonjával. De ehhez igenis a feneke alá kell raknunk azt, hogy olyan program legyen, ami magával ragad, ami változatos, ami impulzív, megfelel mai kor elvárásainak.
Na most ez feltételezi a tábor szervezők, illetve a tábor vezetők, abban közreműködőknek a minőségi követelményét. Aztán van itt hozzá még egy a biztonsági, mert ugye azért hát legyen biztonságban. Ez egy első számú. Legyen érdekes, meg legyen biztonságban is. Többféle tábor létezik, vannak ellenőrizhetők, vannak akkreditált táborok, ugye aztán megvan olyan, amelyik nem. Hogy lehet különbséget tenni közöttük?
Annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabály, ami a táborok kapcsán ma érvényben van, ezek rendben vannak. Ezek jók, ezek megvédik a gyerekeinket. Itt az a kérdés, hogy ezeket betartják-e, és betartatjuk-e.
Hát mint mindennel,
így
ugye?
Van. Szóval az a lényeg, hogy amennyiben legálisan működő tábort választ a szülő, azaz egy alapítvány, egyesület vagy vállalkozás a tábor szervezője, neki be kell jelentenie egyrészt a kormányhivatalnál, hogy tábort szervez, ellenőrzésekre számíthat, mind biztonsági, mind egészségügyi ellenőrzésekre, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elvárásoknak meg kell feleljen, a felügyelők számának, tudásának, tapasztalatának, végzettségének megfelelőnek kell lennie, ami az előírás, és így tovább. Tőlük ugye számlát kapunk a befizetett összegekről, van egy megállapodás velük, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, ami bele van írva, hogy mit kap a gyerek, és ezért mi mit fizetünk. Teljesen tiszta a kép, mindenki tudja a saját jogait és kötelezettségeit. Ott kezdődnek a problémák, és ez az, amire tetszett utalni, hogy hozzánk is az elmúlt hetekben több tucat olyan jelentkezés érkezett a táborfigyelőre, hogy szeretnének megjeleníteni tábort. Ugye mi minden tábort, mindazt a 700 turnust, ami most nálunk elérhető, egyesével ellenőrzünk, hogy legálisan működik-e, megfelel-e az előírásoknak ezáltal. És miután ellenőriztük ezt a több tucat jelentkezőt, kiderült többségükről, hogy nem felelnek meg. Nincs mögötte vállalkozás, jogilag sem sincs rendben, és így tovább. Ilyenkor mi ugye minden tábor elkezdte valahol. Mindenkinek volt egy első tábora. Szóval innentől kezdve mi segítőkezet nyújtunk, és egy információcsomagot leadunk ezeknek a jelentkezőknek, hogy ezekre van szükség ahhoz, hogy te tábor szervezhess, ha ez megvan, akkor várunk vissza, és akkor ellenőrzünk, rendben vagy, akkor meg tudsz jelenni. Erre az egyik része, sajnos a kisebbik része a jelentkezőknek azt mondta, hogy szuper, köszönöm szépen, és ment intézkedni. Másik része nem válaszol, a harmadik része pedig még ráadásul a kommentmezőben tapasztalható agresszivitással válaszolt nekünk. Nem is ez a lényeg, elfér
ez nem. Agresszívnek
lenni. Nem gondolod, hogy mi fogunk adót fizetni ezután.
Ezt így?
És ehhez hasonló dolgok, és akkor a kötőszavaknak elhelyezett káromkodásukat most kihagytam ebből a mondatból. A lényeg az, hogy ezt mi el tudjuk viselni, nincs ezzel baj, nem panaszkodom. De amikor a kollégáim az ilyen jellegű, idézőesen értendő táborokat két nappal később más hirdető platformokon, ahol nem ellenőriznek, meglátják, akkor onnantól kezdve ez már kockázat. Mert egy színes szagos weboldalt egy 10 éves gyerek 5 perc alatt összerakma. Magyarul mi szülőként simán meg tudunk tévedni, és megtéveszthetnek minket azáltal, hogy azt látjuk, hogy ez egy szuper tábor, ez már nagyon régóta működhet, milyen jók a képek. Nem biztos, hogy tudja minden rádióhallgató, hogy mi az a stockfotó, amiket ugye le lehet az internetről venni, és úgy néz ki, mintha nálunk történt volna, de igazából lehet, hogy valahol Amerikában fotózták, és így tovább. Magyarul megtévedhetünk. Én nem feltételezem azt, hogy minden ilyen tábor, idézőesen értendően, ők rosszat akarnak a gyerekeknek, vagy hogy bántani akarják a gyereket, vagy csalók, mindegy. Biztos van ilyen is, de én nem feltételezem, hogy a többség ilyen. Csak azt mondom, hogy azon feketén működő táboroktól, amikről most beszélek, nem tudjuk, hogy az egészségügyi és biztonsági szabályok közül mit tartanak be, ha betartanak egyáltalán. Magyarul, hogy biztonságban van-e a gyerekünk, hogy megvalósul-e a pónilóglás, amit kértünk, hogy megfelelő étkezés van-e, a gyermek korosztályi sajátosságainak megfelelő programok vannak-e. Ezekről nem tudunk meggyőződni, és hogyha bármi probléma van, ugye nincs jogilag köztünk kapcsolat, ezáltal még a kártérítés is probléma, arról nem is beszélve, hogy nem szeretnénk olyan tábori élményt egy gyereknek, főleg mondjuk egy kisgyereknek, hogy ő utána egy jó sok évig ne akarjon táborozni, mert annyira rosszul érezte magát. Szóval én annyit kérek a szülőktől, hogy ha nálunk választanak, ezt a munkát mi elvégezzük helyettük, de hogyha máshol keresnek, akkor mindenképpen nézzenek utána, hogy legálisan működő tábort választanak. Tudom, hogy ez macerás munka, de muszáj megtenni.
Hát a gyerek mégiscsak.
Így van.
Ennyit megértem.
Szemünk fénye.
Köszönöm szépen, Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu vezetőjét hallották. Érkezett hozzánk Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatója, és nem akármivel foglalkozunk, ám itt ugyan utolsó, meg a tábor után visszatérünk a rideg valóságba, hiszen Christine Lagarde, az Európai Központi Banknak a vezetője azt mondja, hogy a hormuzi szoros blokkádja miatt az Európai Uniónak élelmiszer hiánnyal és a jegyrendszer bevezetésével is szembe kell nézni. Ezt a Reuters hírügynökség, mint forrás hozta nyilvánosságra ezt a gondolatot. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Na most, hát ez azért nem hangzik túl jól, és akkor diplomatikusan fogalmazunk, de valóban van ennek alapja?
Nem hangzik túl jól, de azért hűteném a kedélyeket, mert ez valószínűleg a legrosszabb forgatókönyv, és azért...
Ebbe bíztok.
Kell gondolni a legrosszabb forgatókönyvre is természetesen. Hát arról van szó, hogy nagyon kitett Európa különböző csatornákon keresztül, ilyen például a kerozin, nyilván a kőolaj, a hélium és a műtrágyát is ebbe a kategóriába lehet például sorolni. Nyilván a modern mezőgazdaság sok műtrágyát igényel, abban az esetben, hogyha nincs nem elérhető, magas az ára, akkor az input oldalon, bemeneti oldalon azonnal növeli az élelmiszerek árát. Megtörténhet az is, hogy az elérhetőség is megkérdőjeleződik, hiszen ma már kerozin hiányról is beszélünk, és azért senkit ne lepjen meg, azért a nagyvilágban nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget, vágott virágot is szállítanak repülőgépekkel, tehát azért ez is jól látható. Szóval a legrosszabb forgatókönyv valóban ez lehet, alokálják a forrásokat, hiszen a jegyrendszer ezt jelenti, hogy kiosztják, hogy ki mennyit, hogyan, miként vállalati szektor, háztartások, és abban az esetben, hogyha nagyon komoly feszítő hiány jönne létre, akkor ezt így próbálnák megoldani.
Na most ugye műtrágya. Na hát Oroszország is, meg egyébként Ukrajna is hatalmas műtrágya gyártó kapacitása rendelkezett, illetve Oroszország rendelkezik, és a szankció erre is vonatkozik, ugye? Na most innentől kezdve akkor megint ott vagyunk, mint az olajnál, hogy hát hogyha a közel-keleti forrás az nincsen, vagy kimerült, vagy akadozik, akkor van-e még értelme fönntartani szankciót? Tehát ugye Ukrajnában más a helyzet, ott elpusztultak a kapacitások.
Van itt még más
orosz...
is. Van itt még más is egyébként, az amerikaiak nagyon sok orosz műtrágyát vásárolnak most is. Na, üzleti megállapodásoknak az egyik része volt. Az Európai Unióban pedig ugye a zöldítésre hivatkozva, mindentől eltekintve, tehát még a szankcióktól is eltekintve, ugye az orosz műtrágya egy fekete jelzőt kapott, tehát amit nem lehet behozni. Úgyhogy egyrészt itt meghúzódik egy ideológia is, az amerikai oldalon inkább a racionalitás. Ugye az amerikai mezőgazdaság rendkívül versenyképes, tőkeigényes és sok műtrágyát használ fel. És valóban úgy van, ahogy ön is mondja, tehát hogy ahelyett, hogy különböző csatornák lennének, diverzifikáció lenne, hát az Európai Unió sokszor ideológia mentén beszűkíti ezeket a csatornákat, és nem enyhül a kitettség, a sérülékenység, hanem nagyon sok esetben még egyébként látványosan növekszik is.
Miért ragaszkodik ez a hibás politikához? Hát hiszen látszik, hát inkább élelmiszerhiányról, meg jegyrendszerről beszél, hát ez azért háború óta nem volt, a második világháború óta, vagy utána még egy kicsit talán.
Azt lehet mondani, hogy az ideológia most fontosabb, mint a racionalitás, de azért, hogy mondjak egy távoli példát, ami azért... reménykeltő lehet. Az Európai Bizottság elnöke néhány hete azt mondta, hogy stratégiai hiba volt leállítani az atomerőműveket. Hát reméljük, hogy elhangzik majd ez más kontextusban is. És most azt látjuk ténylegesen, hogy az elvek, az elméletek, vagy az ideológiák azért fontosabbak, mint a hűvös gazdasági racionalitás.
Azért érdekesen, ugye világítottuk meg ezt többféle szempontból, mert hogy ugye Hormuzi szorosra fogják. Na most, ha ott rendben jön a dolog, ez akkor sem egyik napról a másikra, de az összes hatását és az energiaválság hatását is nézzük. Az sem úgy van, hogy elindulnak a hajók, akkor mintha mi sem történt volna, helyreáll a világrendje. Ugye mennyi idő ez körülbelül? Mennyit kell számolni, mennyi itt a késleltetési idő?
Ez valóban így van, tehát a globális gazdaságban bejáratott csatornák vannak, azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen just-in-time rendszer, tehát éppen időben rendszer valósult meg, lekötött mennyiségek különböző országokba, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az újraindulást, hogy mindenki azonnal mindent megkap, hiszen vannak elmaradt szállítások. Egyébként van szállítási idő. A hajókat átterelték más útvonalakra. Megemelkedtek a biztosítási díjak, úgyhogy az átfutási idő az hetekben mérhető egyébként, sőt, hónapokban is bizonyos esetekben. Tehát, hogyha jön egy új fejezet, akkor velünk marad az energia probléma, az energiaválság, az ellátás biztonság, illetve az árak volatilitása, és hát nyilván azt lehet mondani, hogy valóban készíteni kell forgatókönyveket, ahogyan az Európai Központi Bank elnöke is vázolt egy forgatókönyvet.
Érdekes az, hogy úgy rendezkedett be a világ, minthogyha állandó lenne. Tehát egyrészt a termelés szervezés az az, hogy nagy távolságok, ahogy mondta ez a Just in Time, ez a japán módszer, hogy nincs is raktározás, hanem a gyártási folyamatban illeszkedik be a logisztikai folyamat. Na most ez, amikor látjuk azt, hogy a világrend felbomlik, tartható-e a gazdaságban, hiszen voltak éppen ezzel, hogyha egy szállat meghúznak, az egész szövet úgy néz ki, hogy szétfoszlik. A biztonság, ellátás biztonság itt úgy látszik, hogy jelentős kockázattal jár, vagy illetve fel is borul.
Békeidőben ez a rendszer, ez az éppen időben rendszer jól működik, még egyébként költségcsökkentő tényező is természetesen, de abban az esetben, hogyha felbojdulnak a nemzetközi viszonyok, vagy a nemzetközi gazdasági kereskedelmi kapcsolatok, ez sérülékenységet jelent. Ezt már egyébként azonosították a multinacionális vállalatok, ezért sokszor sok helyen hoztak létre újabb gyártótermelő kapacitásokat, sőt az Amerikai Egyesült Államok buzdította is erre az amerikai vállalatokat, hogy jöjjenek haza, és otthon fektessenek be. És ugye a tavalyi év azért nagy részt az új vámokról szólt például. Erre reagálva nagyon sok ázsiai gyártó tett már az Amerikai Egyesült Államokban beruházási döntéseket, hogy ők közelebb legyenek a fogyasztókhoz például. Tehát azt lehet mondani, hogy most ebben a rendszerben korrekció fog bekövetkezni.
Akkor ez a beszerzési forrásoknál is ez lenne az út, nem? Kivédeni ezt a kockázatot. Nevezetesen, hogy minél több helyről.
Igen, ez természetesen így van, és hogy minél rövidebb legyen a lánc, minél rövidebb legyen a beszerzés, ez egy kimondottan fontos tényező, hiszen így a sérülékenység csökkenthető.
Köszönöm szépen Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották az elmúlt percekben, és közben Horváth Ágnes érkezett a stúdióba. Nagy örömmel látjuk itt, mert hogy kezdődik hamarosan a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat.
Te vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, most elárulja még a 9 óra hírek előtt.
Hát vannak olyan problémák, amelyek akár a gazdasági nehézségektől is függetlenek, vagy politikai kurzustól is függetlenek és állandóak. Ilyen például, hogyha elindulunk most már a természetbe, akkor biztosan fogunk találkozni kullancsokkal. De hogy milyen fertőzés veszélyt jelentenek ezek a kullancsok, ezek közül melyik kezelhető, melyik nem. A nagy kérdés mindig, hogy hogyan lehet eltávolítani például egy kullancsot, erről is fogunk beszélgetni. Aztán megnézzük a levegő minőségét, de beszélünk majd arról is, hogy például az olvasásnak milyen jótékony hatása van az egészségünkre. Idővel, tehát vagy korral, miért még inkább fontos az, hogy olvasunk, lássuk be, ilyenkor azért fárad már a szem, tehát én is sokkal kevesebb oldalt tudok már esténként elolvasni, mint valamikor korábban, pedig erőltetni kell. Ha más nem, akkor napközben a fotelba vagy reggel, sokszor arra hivatkozunk, hogy nincs időnk, de azt is érdemes beismerni, hogy lehet, hogy épp a digitális eszközöket pörgetjük a helyet,
szóval
hogy a könyvet lapozgatnánk.
Szóval gyerekkorban érdemes elkezdeni, itt volt a táborfigyelő.hu-nak a vezetője, adott rá jó tanácsokat. Szóval ez lesz délelőtt, és még sok más téma is természetesen, 9 órakor hírek. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most elbúcsúznak, úgyhogy Hegedűs Katalin, Bényi Csaba, Sije Gábor és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját, mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 800 g-os szondély töltött ostya 30% kedvezménnyel csak 899 forint, az 1 literes Solevita narancslé 31% kedvezménnyel pedig csak